és a délelőtt tárgyal dolgokat idézzük föl, a helyes megközelítés kialakításával kapcsolatban. Vagyis az elsődleges dolog az, hogy a tanítást azt ne csak mint ismeret szerzést tekintsük, hanem egész lényünkkel, a szívünkkel, az egész embert érintő dologként fogjuk föl, tehát a lelkünkkel, a szívünkkel figyeljünk, és nézzük, hogy mi az, ami nekünk szól. És ne csak, mint érdekes információt próbáljuk meg a figyelemmel kísérni. Tehát ez az alapvető dolog. Ha ezt sikerül kialakítanunk, akkor a valódi hasznunk lesz a hallgatásból, a tanítás hallgatásából. Mindig magunkra vonatkoztatni. Nekünk mit mond. És ha valamit találunk a tanításban, ami tényleg nekünk szól, ami mondjuk így, hogy szíven üt bennünket, szíven talál bennünket, attól a pillanattól kezdve magunkénak megtartjuk, és gyakorlatba ültetjük. Soha többet ne feledkezzünk el róla, és ezt mindig tartjuk. Mindig tartjuk, és mindig gyakoroljuk. Tehát a helytelen megközelítés az, hogy na most én itt egy csomó új ismeretet szerzek, azokat leírom esetleg, megjegyzem, vagy fölveszem magnóra, és akkor majd utána nekiállok oda-haza, hazamegyek, akkor majd azt otthon földolgozom, és akkor kijegyzetelem, és akkor átgondolom, stb. És akkor majd abból leszűröm a következtetéseket, és akkor majd elkezdem gyakorolni. Tehát ez a majd, ez mindig majd marad. És akkor legközelebb elmegyünk egy tanításra, akkor megint ugyanez lesz, és mindig torlódik előttünk. Hallgatjuk, és az egész csak egy szórakozás marad, és mindig ott marad a majd. A halogatás mindig ott marad. És sőt, az egyre erősödik, mert ezzel a fajta hozzáállással ugye pontosan azt erősítjük, a halogatás szokását erősítjük. Tehát erre vigyázzunk, ha ez bennünk van, és nyilván bennünk van, ezen változtassunk most. Tehát ez a tanítás már legyen egy újfajta megközelítés, és tehát most már az egész lényünknek szóló, lényünket, szívünket érintő dolgokat próbáljuk meg fölfedezni, és azonnal gyakorlatba ültetni. Nagyon fontos. Ez tehát az elsődleges dolog, és amellett pedig próbáljuk meg ezt az összes lényjavájért tenni. Most megfogadjuk, hogy ez. Igen, szeretnék valami jót tenni az összes lényért, a világért, és ez a legjobb, amit tenni lehet. Tehát a dharmával foglalkozni, ez a legjobb, a legnagyobb dolog, amit tehetünk az egész világért. Az ember ugye dolgozhat a környezetért, dolgozhat politikai és a többi. Azok mind apró dolgok ahhoz képest, hogyha a dharmával tudunk foglalkozni. Azok is fontosak, de sokkal kisebb dolgok és sokkal kevésbé hatékonyak, mint a dharma. Ezt nagyon egyszerűen meg lehet érteni, hogyha a Buddha életére gondolunk. Ugye Buddha királyfi volt, és királynak, uralkodónak nevelték. És úgy nézett ki, hogy az is lesz belőle. Míg nem, ugye ő találkozott az élet nagy tényeivel, a betegség tényével, a öregség, öregkor tényével, a halál tényével, igaz? Tehát ezekkel a dolgokkal találkozott, és akkor föltette a kérdést az apjának, az uralkodónak, igaz? Azt mondta, te egy Te egy jó uralkodó vagy, apám, és tudom, hogy te a népedet szolgálod, a néped javát akarod, de megkérdezném én tőled, hogy mindazzal az uralkodói hatalommal és azokkal a lehetőségekkel, tehát azok, ami a rendelkezésedre áll, az egész állami apparátus és stb. Képes vagy-e megvédeni akárcsak egyetlen egy alattvalódat is a betegségtől, az öregkor szenvedéseitől és a halál szenvedéseitől? És akkor az apja azt mondta, hogy hát ezektől bizony nem tudok egyetlen egy ember sem megvédeni. Hiába van az egész adminisztráció és az egész államhatalom és apparátus a kezemben. És hát Buddha ugye itt belátta azt, hogy nyilván van jelentősége annak, hogy egy uralkodó ugye a népét szolgálja az adott eszközökkel, tehát még egy ideális országban is, ahol a minden ugye esetleg a nép szolgálatának van szentelve, még egy olyan országban is ugye a legfontosabb és a legnagyobb dolgokhoz hozzá se tud nyúlni ez a dolog, igaz? Hozzá se tud nyúlni, meg se tudja közelíteni. És akkor határozta el, hogy hát ő bizony ezekre a kérdésekre keresi a választ, és így ment el a szellemi út irányába, és a szellemi úton végül is megtalálta ezekre a választ. És az a dharma, amiről itt szó van, az ez, az ennek a válasznak a taglalása, a tanítása. Tehát ez nagyon fontos érteni. Könnyen az ember, ugye manapság ugye a dharmáról kevés szó esik, viszont nagyon sok szó esik politikáról, meg más dolgokról, és az embereknek elterül a szemlélete, nekünk elterül a szemléletünk, és úgy gondoljuk, hogy ha valamit igazán tenni akarunk a világért, akkor azt a politika terén lehet tenni, vagy nem tudom, a környezetvédelem terén lehet tenni, vagy nem tudom, különböző területeken lehet tenni, egészségügy, stb. Ezek mind nagyon jó és nagyszerű dolgok, de az igazi nagy lehetőségek éppen a szellemi úton nyílnak, tehát összehasonlíthatatlanul nagyobbak a segítésre való lehetőségek a szellemi úton, mint ezeken a világi módokon. Tehát ennek fényében értékeljük föl ezt az alkalmat is, amikor itt a dharmával tudunk foglalkozni, és minden más dharma alkalmat is. És ha ezt nem értjük, vagy nem fogunk, tehát még nem, úgy mondjam, nem tudjuk átérezni, akkor ezzel foglalkozzunk. Nagyon fontos. A mi dolgunk, és nekünk jó, hogyha át tudjuk. Tehát, hogyha a vélt értékek helyett valós értékeket tudunk behelyettesíteni az életünkbe. Tehát nagyon fontos, hogy átgondoljuk, és akkor leszűrjük a nekünk való konzekvenciákat, következtetéseket, és hát, hogyha úgy találjuk, hogy mégiscsak nem tudom, a politikai munka többet ér, mint a szellemi út, akkor csináljuk azt. Ha az lesz a meggyőződésünk, akkor foglalkozunk azzal. Az is jó. Az is jó, hogyha valaki annak keretén belül tudja szolgálni a világot, az is nagyon jó dolog. És az az ő kapacitásának felel meg. Ja? De a fontos az, hogy az ember a maga számára valóban végére járjon a dolgoknak. Végére. Ugye azt mondja a tanító, ugye a magyar mese tanító mindig azt szokta mondani, hogy aki nem hiszi, járjon utána. Mert ez a dolgunk. Itt kapunk tanácsokat, szempontokat, a fontos, hogy utána járni, hogy valóban így van-e, el tudom-e fogadni. Ha nem, akkor miért nem? Igaz? Míg végül valamilyen meggyőződés születik bennem. Vagy az, hogy na igen, a szellemi útat akarom járni. Vagy pedig az, hogy jó a szellemi út, de én jobbnak tartom ezt vagy azt. És akkor az a meggyőződés, hogy azt tudjuk 100%-osan ugye művelni, az is jó. De fontos az, hogy vegyük komolyan is, járjunk a dolgok végére, és ne csak mint szórakozást, vagy mint ilyen félváról vett dolgot vegyük az egészet. Akkor az egész életünk ugye egy ilyen felemás dolog lesz, és amikor aztán vége az életnek, akkor az ember akkor döbben rá, hogy hát fú, vége az életnek, és még el se kezdődött. Igen, csak igazából még bele se kezdtem abba, amit akartam. Bármi is legyen az, nem is tudom, hogy mi az, de az igaziba még bele se kezdtem, és itt vagyok a halálos ágyamon. Tehát ne jussunk ilyen sorsra. Ez fontos. Tehát ezekkel a gondolatokkal fontos ugye foglalkozni a dharma hallgatással kapcsolatban. Szolgálni akarom a világot, és Budda példája azt mutatja, hogy a legjobb módja ennek az, hogy a dharmával foglalkozom, és azon keresztül egyre inkább képes leszek valóban szolgálni a világot és a lényeket, az embereket, állatokat, lényeket. Na, tehát most ezt egy kicsit így engedjük, hogy a szívünkben elmélyüljön ez a gondolat egy pár pillanatig. És tehát a témánk az a, ugye a Devachen Manlan, tibeti nyelven, ami azt jelenti, hogy a nagy boldogság birodalmának az ösztönző imája, és megbeszéltük délelőtt, hogy a nagy boldogság birodalma az a mi elménk egyik bugyra, egyik állapota, egyik birodalma, vagy területe, vagy akárminek nevezhetjük, tehát egy szellemi birodalom, amely a mi elménkben van, méghozzá ugye a szellemi birodalmaknak két fajtája van, az egyik ugye a véges, zavaros, szenvedéssel teli görcsökben és kényszerekben ugye megkötött állapotoknak a különböző skálája, és a másik fajta szellemi birodalom pedig a szabad birodalma, tehát amelyek a szellem szabadságának a birodalmai, vagy a szabad, tiszta szellem birodalmai. És azt mondtuk, hogy a nagy boldogság birodalma az egy tiszta és szabad szellemi birodalom, mindazonáltal az is a mi elménknek az egyik állapota, birodalma. Bennünk van, és ennek a birodalomnak a létrehozója a végtelen fény Buddhája, Amitába, aki szintén a mi elménknek a lakója, mondjuk így, tehát egyik a tiszta elmének a megtestesítője, aki tehát így, ilyen módon ő is bennünk van, tehát ő is a mi elménkben van. És azt is mondtuk, hogy mostantól kezdve próbáljunk magunkra így tekinteni, hogy ilyen dolgok vannak bennünk. Ilyen dolgok vannak bennünk, tehát óriási dolgok vannak bennünk, óriási lehetőségek vannak bennünk. A szabadság választása minden pillanatban egy lehetőség számunkra, amit ugye az erőteljes görcsek miatt észesen veszünk, viszont ha föl tudjuk oldani a lelki görcseinket, szellemi görcseinket és kényszereinket, akkor ezek a lehetőségek föltárulnak számunkra minden pillanatban, és ez az életünk egész új alapokra kerül. Azt is mondtuk, hogy a nagy boldogság birodalma egy Amitába kívánsága által létrehozott állapot, tehát Amitába kívánta a lények javát szolgálni azáltal, hogy létrehozta ezt a szellemi birodalmat, aminek az a különlegessége, hogy a többi szellemi birodalomhoz képest nagyon könnyen elérhető, megközelíthető, megvalósítható. És arról beszéltünk, hogy azt kezdtük el tárgyalni, hogy mi az a négy feltétel, aminek a segítségével meg tudjuk valósítani ezt a szellemi állapotot. Igaz? És az első dolog az volt, hogy először is tudnunk kell, meg kell értenünk és be kell látnunk, hogy ez egy valóságos birodalom. Egy valóságos birodalom, tehát ez a tiszta energiának egy egy országa, birodalma, tiszta energia állapot, amely valóságos. Az energia valóságos, csak nyilván a közönséges érzékekkel nem érzékelhető, tehát szemmel nem látható, füllel nem hallható, stb. Ezért az egyszerű és átlagos adottságú ember ezekkel ezt nem hiszi, nem látja. Ugyanúgy, ahogy a rádió hullámokat sem látjuk, és akkor ugye az együgyű ember az ugye nem hiszi, hogy azok léteznek, míg nem bekapcsol egy tévét, és akkor rádöbben, hogy hát ezek a hullámok bizony itt vannak, és ezeket láthatóvá lehet tenni. Tehát ehhez hasonlít az elme. Az elménk is egy ilyen energia, amely a testen és a beszéden keresztül válik érzékelhetővé. És ha nincs, ha nem kapcsolódik az elme testhez és beszédhez, akkor érzékelhetetlen, de ugyanúgy létező. Tehát, hogyha egy rádióadó állomás sugározza a hullámokat, az függetlenül attól, hogy bekapcsolnak-e egyetlen egy készüléket is, tehát veszik-e az adást, attól függetlenül az egy létező és működő energia. Ja? Tehát ezt ehhez lehet hasonlítani. Hát az elménk ugyanilyen létező, valóságos energia, mindenféle az egész végtelen regiszterével, mert az elmének végtelen hatalmas regisztere van, végtelen, és ez tehát az első dolog, amit be kell látnunk, amit valahogy el kell fogadnunk. Tehát, hogy elfogadjuk a Devachan, a tiszta birodalmak létezését, és ezen belül, tehát a nagy boldogság birodalmának a létezését. És ha elfogadtuk, akkor a következő dolog az, hogy vágyakozunk oda, szeretnénk megismerni ezt a tiszta birodalmat, a szabadság birodalmát, megszabadulni a szenvedés börtönéből, ami tehát alapvetően egy bebörtönzött tudatállapot, egy korlátolt és véges, zavaros tudatállapot, tehát ebből megszabadulni szeretnénk, és eljutni egy tiszta, végtelen, határtalan, boldog, szabad állapotba. Ez az első dolog. Ez a kívánság meglegyen, és nagyon erős legyen, és arra legyen alapozva, hogy ez valóban lehetséges. Igaz? Ez volt az első. A második lépésről beszéltünk, illetve a második feltételről, ami pedig a megtisztulás. Azt mondtuk, hogy jelenleg az elménk ugye olyan, mint egy... Mindenkiben jelen van a belső világosság, csak egyfajta kormos búra veszik körül, és ezért ugye a világosság nem szivárog ki, nem látható. És ezért ezt a kormos búrát kell tisztítanunk, hogy a világosság megjelenhessen. Tehát ezért van szükség a tisztításra. A tisztítás pedig elsősorban ugye a karma tisztítását jelenti. Hát az elme testbeszéd tudat tisztítását jelenti, de testbeszéd tudat karmájának a tisztítását jelenti, igaz? Elsősorban. És mondtuk, hogy ugye, ha az ember kerüli a ártalmas cselekedeteket és szorgalmazza a pozitív cselekedeteket, ezzel tudunk nagy takarítást végezni a karmában, igaz? Hát idáig jutottunk a délelőtt folyamán, és akkor most megyünk a harmadik tényezőhöz. A harmadik tényező pedig az emberbarát beállítottság. Ez más szóval azt jelenti, hogy az összes lény javát akarjuk. Összes lényre gondolunk, amikor gyakorolunk, és a gyakorlásunkat az összes lény javáért végezzük. Illetve bármit cselekszünk, tehát ugye a gyakorló végül is bármit cselekszik, az az ő gyakorlásának a része, még amit látszólag nem is tartozik oda, a munkája, vagy a barátaival, a családjával való viszonya, és a többi. Tehát minden az ő gyakorlásának része, És ez mind-mind az összes lény javát szolgálja. Tehát ő ilyen, hogy mondjam, indítatással végzi a cselekedeteit. Itt kell beszélni ugye a megvilágosulás szelleméről. A megvilágosulás szelleme, ami ugye azt jelenti, hogy együttérzés, szeretetet fejlesztünk ki magunkban, fokozatosan, úgyhogy először fölnyitjuk a szeretet együttérzés forrását, ami az a lépés, amikor is először önmagunk felé fejlesztjük ki az együttérzést, tehát hogy egyáltalán együttérző, szeretetteljes emberekké váljunk. Ez a válás, valamivé válás, ez egy kicsit félrevezető lehet, mert igazából a legbelsőbb természetünknek a tulajdonsága ez a szeretet és az együttérzés. Tehát már bennünk megvan, csírájában ez a szeretet és együttérzés. Tehát ez nem idegen tőlünk, nem egy idegen dolog, amit el kell sajátítanunk, hanem ez egy bennünk lévő lehetőség, amit igazából csak előtérbe kell hoznunk, ki kell művelnünk. És ez mindenkinek a lehetősége, mindenkinek a rendelkezésére áll ez a lehetőség. Mindenkinek. És bárkinek. Tehát a szeretet, az együttérzés az alapvető természetünk, és erősíthető, kimivelhető. És amikor ez a szeretet, együttérzés feltétel nélkül minden lényre kiterjed, ezt hívjuk úgy, hogy a megvilágosulás szelleme. És tehát ez a megvilágosulás szelleme az egyik feltétel, a harmadik feltétel ahhoz, hogy a nagy boldogság birodalmába juthassunk. Most ez egyfajta nagyszerű, nyitott mentalitás. Igaz? Tehát az ember, amikor az együttérzéssel és a megvilágosulás szellemével dolgozik, akkor az összes lényre gondol. Összes lényre gondol. Most ahhoz, hogy az összes lényre gondolni tudjunk, ahhoz végig kell járunk egy utat. Az út azzal kezdődik, először megtanulunk önmagunkra gondolni. Megtanuljuk látni önmagunk igaz javát. Ehhez az kell, hogy átlássunk a önállításunk számos vagy számtalan leplén, fátylán. Tehát mi borzasztó ügyesek vagyunk az önállítás területén, kifinomultak és trükkösek. Önmagunkat úgy be tudjuk csapni, hogy mi magunk észre se vesszük. Tehát elhitetjük magunkat folyamatosan, közvetlenül is és közvetve is, tehát hagyjuk, hogy a világ és mások ugye becsapjanak minket, vagy közvetlenül mi magunk becsapjuk magunkat, és olyan dolgokba visszük be magunkat, amik nem jók nekünk. Miközben mi azt hisszük, hogy jó. Tehát sajnos ebben az állapotban élünk, hogy ebből kell elindulnunk. Ez az alapvető helyzetünk most. Ezt kell látnunk, és ebből kell elindulnunk, hogy igazából tehát egyfajta tévhitek, tévképzetek, önállítás, világában élünk. Azt se tudjuk, mi a jó, és mi a rossz nekünk. Lehet, hogy amit jónak hiszünk, az éppen nagyon rossz. És lehet, hogy amit rossznak hiszünk, az éppen nagyon jó. Ja? Tehát az első dolog önmagunkkal dolgozni. Tisztítani a látásunkat, és kikutatni, hogy mi az, ami valóban jó nekünk. És akkor azt szorgalmazni, azt művelni, és ugyanígy kikutatni, mi az, ami rossz nekünk, és azt pedig kerülni. És ha valaki kezd tisztán látni ezen a területen, tehát kezdi önmagát tisztán látni, az az ember természetszerűleg válik hasznossá másoknak, mert mások ezt észreveszik rajta, hogy hopp, ez az ember a saját bőrében van, és jól érzi magát benne. Szemben én velem, aki igazából soha nincs is a saját bőrében, és nem is érzem jól magam ezért, abban a bőrben, amiben vagyok. Ja? Gondolom ismerős ez az érzés. Tehát az embernek van egy folyamatos ilyen érzése, hogy önmaga mellett él, nem a saját életét él, hanem valahogy az élete elcsúszik mellette, és sohasem képes azt csinálni, amit szeretne, bár nem is tudja, hogy mit szeretne, és valahogy az egész csúszik. Az egész élet csúszik, olyan, mint amikor az ember egy mozgó lépcsőn van, és az érzés, hogy ez a mozgó lépcső folyamatosan csúszik ki a lábam alól, és azt se tudja, hogy mibe kapaszkodjak, és ha megkapaszkodok, az se jó, mert az is csúszik, azzal még csak tovább csúszok, és így tovább, és így tovább. Ez a folyamatos csúszás van az ember életében, vagyis a hitelesség, az autenticitás hiánya az életünkben. Tehát nem vagyunk azok, akik vagyunk, nem is tudjuk, hogy kik vagyunk, de azt tudjuk, hogy nem ezek vagyunk, ami most, igaz? Tehát itt erről van szó, és itt ez egy óriási nagyon állítás folyik. És valahol az ember azt is érzi, neszeli, hogy igazából nem így kéne csinálni se a dolgokat, de nem tudom, hogy kéne, stb. Igaz? Tehát magunkkal kell kezdeni, lényeg az. És amikor az ember kezd szilárd talajt érezni, valódi szilárd talajt érezni a lába alatt, mert önmagát kezdi tisztán látni, és kezd ugye belebújni a saját bőrébe, és kezdi a saját életét élni, tehát egyfajta autentikus saját életet kezd élni valaki, azt a másik, az a legnagyobb ajándék az összes embernek, összes lénynek. Arra másképp néznek az emberek, ahhoz az emberek oda vonzódnak, és szeretnék eltanulni a titkát. Tudják, látják, hogy ennek az emberek van egy titka. Ez valamit tud, és én is szeretném ugyanazt. Hát ezen a módon lehet az embereket segíteni, másképp nem. Nem lehet trükköket, nincsenek trükkök, amiket meg lehet tanulni, és azokkal javítani a világon. Nincsenek ilyen trükkök. A munka teljes ellenkező irány, de trükkteleníteni kell magunkat és a világot. Trükkteleníteni kell pontosan. Tehát átmetszeni ezeket az ámítás és önámítás fátylakat, hálókat, és a lényegre menni, a lényegre. A lényeg az nagyon egyszerű, és itt van bennünk. Ez a hitelesség. Hát a hiteles emberség. Azt kell megtalálnunk. Önmagunkban, máshol az nincs. Hiteles emberséget megtaláljuk. Ez a legnagyobb ajándék, amit adhatunk a világnak. És ez ragadós példa. Mások észreveszik, és azonnal szeretnék ugyanazt csinálni, amit mi. Ha pedig ezzel nem rendelkezünk, akkor beszélhetünk akármit, annak nem lesz semmi haszna. Sőt, kifejezetten rossz lesz. Visszacsapni rá. Ja? Tehát ez a bodhicitta így működik a megvilágosulás szelleme. Ez tehát a harmadik. Most amikor ez a három tényező jelen van, ugye, ez a három tényező jelen van, akkor a negyedik tényező a törekvés. Tehát a tiszta kívánság és törekvés az, ami megadja a gyakorlásunk valódi irányát. Ahhoz, hogy az elme elérje a tiszta tapasztalás állapotát, tehát a szabadság állapotát, a dévacsen állapotát, erőteljes törekvésre van szükség. Kívánságra és törekvésre van szükség. Ez a gyakorlásnak a meghatározó tényezője. amelynek viszont az alapja az előző három tényező megformálása. És ez a törekvés pedig nagyon konkrétan azt jelenti, hogy mi magunk és az összes lény érjék el a déhacsen állapotot. Ez a nagy kívánság, a nagy törekvés, a nagy cél. Ezt kell megfogalmaznunk. Méghozzá olyan gondolattal, hogy hozzátesszük azt is, hogyha mi képesek lennénk ezt elérni, de a többiek nem, ja? Tehát mi már elérjük, de többiek nem, akkor azzal együtt, hogy elértük, folytatjuk a munkánkat arra, azért, hogy a összes lény is elérje. Tehát nem elégszünk meg azzal, hogy mi elértük, hanem a munkánk célja ugye az, hogy az összes lény elérje, és nem hagyjuk abba ezt a munkát. Tehát mi eljutunk a dévacsendbe, akkor meg a dévacsendben elnyert különleges, csodálatos lehetőségeikkel, képességeinkkel, azután tovább dolgozunk a nagy cél elérésén. És tehát így alakítjuk ki a tiszta szemléletünket. A tiszta szemlélet ebben az esetben konkrétan nagyon egyszerű, azt jelenti, hogy már most, ebben a pillanatban tekintsük az egész világot a nagy boldogság birodalmának. És hogy itt ülünk, és azt mondjuk, hogy föltesszük magunknak a kérdést, hogy lehetne-e a világ ennél szebb és jobb, mint ami most. Mint amilyen most. Itt ülünk, egy csodálatos Buddha házban, templomban, a dharmával foglalkozunk, a szívünk tele van dharmával, minden pórusunkon keresztül lélegezzük be a dharmát. Lehet-e ennél jobb az élet? Ja? Lehet-e ennél jobb az élet? Hát ezt a kérdést fölteszik magunknak, akkor azt mondhatjuk erre, hogy hát ki tudja. Lehet, hogy nem lehet ennél már jobb az élet. Hát most, hogyha például egy ilyen, mondjuk azt, hogy azt mondanánk, hogy hát nagy vízi csúszdában ülnénk, és süt a nap, most az jobb lenne ennél? Vagy mit tudunk még elképzelni? Egy ejtőernyővel kiugrottunk egy gépből, és bizonytalan a földet érésünk. Az jobb lenne ennél? Vagy nem tudom én, egy Forma 1-es Ferrari-t vezetnénk, az jobb lenne ennél? Nem tudom. Jobb lenne? Hát ezt nekünk kell meggondolnunk végül is, hogy jobb lenne, vagy nem lenne jobb. De én nekem van egy olyan kis hátsó gondolatom, hogy lehet, hogy nem is lenne jobb. Ja? Ja? Meglátom, hogy ezt egyenesen kiszoktam mondani, hogy itt vagyunk, mindenünk megvan. Ez maga a dévacsen. Csak nézzünk körül, vegyük észre. Tehát az, hogy a dévacsennek érezzük a világot, az egy egyszerű dolog. Találjuk meg egy csodálatos. Nem sírnak a gyerekek, nem kell ezért, hogy hívják volna, tülekedni a járdán, vagy a villamos megállóban. Ja? Igaz? Minden csodálatosan el van rendezve, mindenünk megvan. A legmagasabb rendű szellemi táplálék itt csorog be a fülünkön keresztül, a buddhák tanítása. Lehet, hogy ez maga a dévacsen. Ja? És ha azt mondom, hogy ez nem dévacsen, akkor mi a dévacsen? Akkor mi a dévacsen? Ja? Ez akkor nem dévacsen, hogyha nem veszük észre. És ezt kell tudatosítani. Ez csak akkor nem dévacsen, ha nem veszük észre. Ha észreveszük, akkor ez az. Tetszik ezt érteni? Ez csak rajtunk múlik. Észreveszük, vagy nem veszük észre? Erről szól az egész dolog. Hát minden pillanat fölkínálja nekünk a dévacsent, és csak rajtunk múlik, hogy észreveszük, vagy nem. Elfogadjuk a kihívást, vagy nem fogadjuk el a kihívást. Mert az ott van, minden pillanat. Erről délelőtt volt értelmesebb. Igaz? Minden pillanat fölszolgálja nekünk a dévacsent. Mert ezért, hogyha kicsit ügyesek vagyunk, okosak vagyunk, akkor mostantól kezdve a világot a dévacsennek tekintjük. Ez a mi választásunk. A lehetőségek közül ezt választjuk. És ezen kell dolgozni. Ezt hívjuk, hogy a tiszta szemlélet. Ennek aztán persze nagyon, hogy mondjam, messzire menő, szerteágazó vonatkozásai vannak. Az életünkben állandóan adódnak különböző helyzetek, ugye, amiket könnyebb vagy nehezebb, amikben könnyebb vagy nehezebb észrevenni a dévacsent, igaz? És mindig rajtunk múlik, hogy végül is észreveszünk, vagy nem veszük észre. És ha nem veszük észre, az rajtunk múlik, ha észreveszünk, az is rajtunk múlik. Ja. Tehát ez a bevezetője ennek az imának, ezt kell tudni ehhez az imához, és utána jön maga az ima. Nem tudom, a szöveget akkor vegyük elő, akkor gyorsan átfutunk még az imán. Lélegzet állító vágtában, nagy vonalakban. Ezt az imát egy nagy Kagyüpa láma írta, Csangme Rinpoche úgy hívták, Karma Csangme, első Karma Csangme írta. Egy nagy tudós láma volt, és ugyanakkor nagy gyakorló. És ő egy látomásban megkapott egy szöveget, egy rövid szöveget, ami szintén ennek a szövegnek a része, a legvégén van. És azután azt a szöveget bontotta ki. Hát ez nagyrészt a Buddha tanításaira épül, tehát a Buddha szutrákban pontos leírását adta a dévacsennek, és ennek az annak mondjuk egy rövidített, Buddha tanításainak egy rövidített változata, tehát ez annak szutrák, amikben ez a tehát a dévacsen nagyon tisztán és elég részletesen ki van fejtve. Tehát ez mondom, részben az ő saját látomása, részben pedig a Buddha szutráira támaszkodó szöveg, annak az eszenciája. Om Amidevari, tedd ezt a kívánságot egy szakadatlan szellemi kötelékké, őszinteséggel állítottam össze, hát ha valakinek hasznára válik. Ha valaki le akarja másolni, add kölcsön, ennél nagyobb haszna semminek sincs. Nincs ennél mélyebb direkt tanítás, tehát ez is ugye a közvetlen tanítás, itt ugye ki van hangsúlyozva, amiről délelőtt beszéltünk. Tehát az egész emberhez szóló tanítás. Ez minden dharma gyökere. Ne kezeld közönösen, hanem gyakorold. Mivel ez egy tanítás szutra szinten, lung, vagyis olvasásra való engedély nélkül is recitálhatod. Tehát ez bárki olvashatja, nem kell, hogy olvasási engedélyt kapjon hozzá. Ja. Emaho. Az emaho az egy ilyen, körülbelül azt jelenti lefordítva, hogy milyen csodálatos, milyen nagyszerű. Ja. A nyugvónap irányában megszámálhatatlan világon túl kissé emelkedetten fekszik a nemes lények földje, Szukavati tökéletesen tiszta mennyei világa. Tehát Szukavati az a nagy boldogság irodalmának a szanszkrit neve, és ez nyugatra van, nyugati irányban van. Ennek jelentése van, a nyugat azt jelenti, hogy az a Lótusz Buddha család irodalma, Tehát a megkülönböztető bölcsességnek a birodalma. Most ez pontosan mit jelent, azt néhányan már talán tudják valamennyire, most ebben részletesen nem megyünk be. Öt Buddha család van, ugye, egy van a középpontban, és körülötte van négy a négy fő irányban. Ezek a tiszta, megvilágosult szellemnek az öt erői, ez az öt Buddha család, és ezek közül a nyugati, a Amitába birodalma, vagyis a nagy boldogság birodalma. Nem látható közönséges szemmel, ezt ugye mondtuk. Tehát egy tiszta energia birodalom, amelyet a közönséges érzékekkel, érzékszervekkel nem lehet látni, de a tisztánlátással megáldott tudat számára jól látható. Tehát akiknek megvan a tisztánlátó képessége, azok ezt érzékelhetik. Abban a világban tartózkodik, tehát valóságosan létezik, ez a lényeg. Valóságosan létezik, de nem a mi érzék szerveink szintjén. Abban a világban tartózkodik a káprázatosan ragyogó vörös rubinszínű Bhagavan Jina Amitába. Igaz? Tehát Amitába a végtelenfény Buddha, aki létrehozta, és aki ennek a birodalomnak a mondjuk így, hogy az uralkodója, központi alakja, uralkodója. Rendelkezik a felsőbbrendűség 32 jelével és a 80 tökéletességgel. Ez a buddáknak az általános megkülönböztető jeleit jelenti, 32 főjel és 80 másodlagos jel. Ez a testre vonatkozik, testre vonatkozó dolgok. Fején cuktorral, a cuktor az ez a dudor, ami a Buddha szobrokon látható, vagy a tankán is, a Buddha fején van egy ilyen dudor, korona dudor, azt tibetül úgy hívják, hogy cuktor. Ez a megvilágosodásnak a jele. Talpain dharma kerékkel. Tehát ezek a, ugye az a 32, a felsőbbrendűség 32 jelének egy közül egy párit föl van sorolva. Ez a cuktor, a dharma kerék, a talpon. Azt mondják, hogy a Buddha nem görkorcsolja van a lábán, nem így kell a kereket érteni, hanem úgy kell érteni, hogy a vonalak. Ugye az ember tenyerében is, talpán is vannak ilyen vonalak, és a vonalak egy dharma kerék mintát adnak ki. És aki látta például őszentség a karmapa kezét, azt mondják, hogy az ő kezében ez a, így voltak a vonalak. Például dharma kerék, az egy kerék, és a nyolc küllő. Tehát a Buddha talpán ilyen van, ilyen kerék minta van. Egy arca van, két keze meditációs tartásban kolduló csészét tart. Ez ugye itt, hát ez nem a Amitába Buddha, de tehát ugyanúgy, mint a Shakyamuni Buddha, szerzetes ruhában van, koldolócsésze van a kezében, de ugye az ő keze, az Amitába Buddhának a két keze meditáció tartásban van így, és azon, tehát a tenyerén ott áll ez a kolduló szike, ami itt a Buddhának ugye a bal tenyerében van. Ő neki a bal tenyere, a bal keze van, meditáció tartásban, a jobb keze pedig a földet érinti, igaz? Ez a általános Shakyamuni Buddha helyzet. És vörös színű, az ő teste vörös színű, a Shakyamuni színe arany színű, az ő bőrszíne arany, a Amitába pedig vörös. Ezer színű lótuszban, tehát a három dharma ruha, az a szerzetesi ruhára vonatkozik, szerzetesi ruhába van öltözve. Ezer színű lótuszban, holdkorongon ül vajra helyzetben, háta mögött bodhifa. Együttérző szemeivel már messziről észrevesz engem. Ja? És ez nagyon fontos. Tehát érzem, hogy rám néz, tudja, hogy itt vagyok. Amikor vizualizáljuk ezt a dévacsent, én is itt vagyok. Ugye ez egy nagyon fontos dolog. Ez nem egy tőlem idegen helyzet, nem úgy, mint a mozi, hogy az nélkülem, akár nézem, akár nem, az ugye azt megy a vásznon, hanem én ennek aktív részese vagyok. Tehát Buddha lát engem, és tud rólam. Jobbján Avalokitesvára Bodhisattva, tehát az oltalmazó, csendrézi, fehér színű, bal kezében fehér lótusz tart, Balján Vajrapáni Bódhiszatva kékszínű, bal kezében egy vajzsával jelölt lótusz tart. Ja? Ez azt jelenti, hogy a bal keze igazából így van, csak egy lótusz szára ered a kezéből, és akkor itt a bal fülénél van egy lótuszvirág, és azon a lótuszon van egy vajzsa. Tehát a lótusz közepén így áll, így van a lótusz. A lótusz is rajta áll egy ilyen vajzsa. Ja? Ez van neki a bal kezéből ered. Ja? És a jobb kezük pedig mind a kettőknek a menedékadás tartásában van, az pedig ilyen. Tehát a Cserézinek is, és a Vajrapáninak is a keze így van, jobb keze ilyen a tartásban. A menedékadás felém nyújtva. Ja? Ez a három főistenség olyan ragyogással jelenik meg, mint a Szumérú hegy, tornyosulva, mozdíthatatlan és elpusztíthatatlan. Tehát egy monumentális kép. Ugye a Szumérú hegy az a mérhetetlen hatalmas hegy, ami ugye a buddhista kozmológia szerint a világ közepén áll egy égigérő hegy. Hát ez is egy szellemi dolog természetesen, szellemi nem anyagban kell elképzelni. Ez egy szellemi dolog, ami de egy égigérő hegy hatalmas. Így kell őket elképzelni. Körülöttük millió és milliárd szerzetes bódhiszatva, mind aranyarszínnel, a jelekkel és a tökéletességekkel díszítve, ragyogó sárga színű darmaruhában vannak öltözve. Tehát számtalan bódhiszatva veszi őket körül, és mind szerzetes ruhában van. Az odaadás nem tesz különbséget közel és távol között, ezért a három kapom által most őszintén levarul. Tehát az odaadás nem ismer távolságot, ezt így is lehet mondani, ugyanazt jelenti, mindegy, hogy közel van a Buddha, vagy távol van, meglátom a Buddhát, az odaadás megjelenik a szívemben, és ennek az odaadásnak az erejével azonnal leborulok a Buddha előtt. Köszöntöm őt, kifejezem a tiszteletemet, nagyra becsülésemet irányában. Ahogy felismerem Dharmakája Amitábhát, mint a hagyomány vonal Buddháját, a jobb kezéből sugárzó fény az ő Avalokiteshvara emanációjává válik, majd további 1000 millió másodlagos Avalokiteshvara emanációvá. Tehát ez a Dharmakája Amitába, ez egy fontos kifejezés. A Dharmakája az a igazságtestet jelenti, az igazságtest pedig a mi elménk igaz természete, annak a teljesen, hogy mondjam, térszerű, tehát alakban nem manifestáló eszenciája, ezt hívjuk a Dharmakájának, az igazságtestnek. Tehát az elménk mesztelen, egyszerű természete, alaptermészete, a megvilágosult elme maga. Ez Amitába. Ja? Ez Amitába. Tehát amikor őt látjuk ebben a szerzetes ruhában, és ott ül ezen a trónon, akkor arra gondoljunk, hogy ő nem egy tőlünk elválasztott Isten, aki ott trónol valahol egy birodalomban, hanem az egész birodalom, a Dévacsen birodalma az a mi elménk tiszta állapota, és benne a Buddha a mi elménk tiszta, megvilágosult energiája. Ja? És amikor őt megpillantom, akkor a jobb kezéből számtalan, először egy csenrézi jelenik meg, és abból a csenréziből aztán számtalan csenrézi. Ez az első lépés. A második az, hogy a bal kezéből pedig megjelenik Tara, és Tarából pedig megjelenik számtalan Tara. Ja? Végül az Amitába szívéből megjelenik Padmasambhava, tehát a lótuszban született mester, és ő belőle pedig számtalan, 1000 millió, ugye további 1000 millió. Másodlagos Padmasambhava emanáció. Tehát másodlagos, ez csak azt jelenti, hogy az már ő belőle születik. Tehát megjelenik egy, és akkor azból az egyből pedig számtalan sok. Leborulok a Dharmakája Amitába előtt. Ja? És mivel, hogy ezek mind ugye Amitábából jelennek meg, ez azt jelenti, hogy lényegileg azonosak mind Amitábából, vagyis lényegileg azonosak mi velünk, a mi Buddha természetünkből jelenik meg a cservézi, a számtalan cservézi, a számtalan tára és a számtalan padmaszamról, mind a mi elménk tiszta természetéből manifestál. Tehát tőlünk elidegeníthetetlenek mindnyájan. Jó? Ez nagyon-nagyon fontos. Ezt nem szabad elfelejteni. A nappal és éjszaka hat periódusán keresztül Buddha szemével szeretettel nézi folyamatosan az összes lényt. Jó? Tehát a Buddha szeretete az szakadatlan. Erről is ezt is említettük reggel, igaz, délelőtt, hogy csak tőlünk függ, hogy megnyitjuk-e magunkat a Buddha együttérzése és szeretete felé. Igaz? Mert akkor, ha megnyitjuk magunkat, észreveszünk, hogy már ott van, mindig ott volt, és azonnal részesülünk az ő áldásában. De, ha nem nyitjuk meg, akkor nem érzékeljük. Ez olyan, mintha van az embernek egy rádiója, ha bekapcsolja, rögtön tudja, hogy van műsor, ha nem kapcsolja, soha se fogja megtudni, hogy van műsor, igaz? De a rádió be- és kikapcsolásától függetlenül az adás az éterben ott van, folyik, igaz? Igaz? De hasznunk csak akkor van az adásból, ha vesszük a fáradtságot és bekapcsoljuk a rádiónkat. Jó? Mindig tudja, milyen gondolat keletkezik minden egyes lény tudatában, és mindig zavar nélkül, külön-külön meghal minden egyes lény által, kimondott minden szót. Tehát személyesen jelen van mindenkivel, mindenkinél, ja? A megvilágosult energia. Személyesen. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy van egy ilyen globális, ott van valahol. Nem. Abban a pillanatban, hogy én megnyílok felé, abban a pillanatban nekem személyesen már hasznom van belőle. Tehát személyesen nekem szól már. Leborulok a mindentudó Amitába előtt. Megmondották, hogy bárki, aki hittel találja ezt a nönlamot, kivéve, aki a darmát elhagyta. Jó? Igen. És aki elkövette az öt azonnali hatású cselekedetet, annak a szukavátiban születésű kívánsága megvalósul, és a bardóba kerülésekor a birodalom felé vezetést kap. Ja? Tehát ez a megnyilásról szól. Pontosan bekapcsoljuk a rádiónkat, igaz? Tehát hittel felajánljuk ezt a mennamot. Tehát hiszünk ebben, és vesszük a fáradtságot, és olvassuk ezt az imát, igaz? Felajánljuk ezt az imát. Abban a pillanatban bekapcsoltuk magunkat vételre, és abban a pillanatban kapjuk az áldást, igaz? Ez az áldás pedig óriási erő. Tehát mindenkinek a hasznára kivéve, aki elhagyta a darmát, az azt jelenti, hogy elzárta a rádiót, igaz? Abszolút. Nem hisz a darmában, igaz? Elkövette az azonnali hatású cselekedet, hát ezekről majd lesz szó, ez olyanok, hogy megölni az apánkat, megölni az anyánkat, megölni egy Buddhát, hasonló cselekedetek. A bardó pedig a köztes létet jelenti, a halál és az újjászületés között. Tehát ott az ember vezetést kap, amit állva vezet bennünket, elvezet, kivezet bennünket a bardó rémálom világából a tiszta tudatvilágába. Megmondották, hogy Amitába megmaradt megszámolhatatlan eonon keresztül, anélkül, hogy a nirvánába térne, most pedig valóságosan megnyilvánul. Bárki is imádkozik hozzá egyhegyű ordadással, el fogja nyerni az élet elfogyása feletti hatalmat, kivéve a már megérett karmát, képes lesz 100 évig élni, és védelmet nyer a korai halál ellen. Tehát ezek áldásai jön a Amitába felé fordulásunknak, őszintén nyitott fordulásunknak, megnyilásunknak. Leborulok Amitájusz a védelmező előtt. Amitájusz Amitábának az egyik, egy másik alakja, akinek aki megadja a hosszú élet, vagy a halhatatlanság szidéjét, vagy mondják, erejét. Megmondották, hogy ha valaki képes lenne megtölteni számtalanszor 1 milliárd világot égkövekkel, és azt jótékonyságból elajándékozná, hogy gondoljon csak ebbe bele, ugye, tehát egy forintot is, hogyha oda kell adni, akkor kicsordul a könnyű szemünkből, igaz? Tehát itt arról van szó, hogy mint a fogunkat húznák, igaz, hogy az egész világot megtölteni drága követkel. Hát ki tudja azt? Senki. Hát micsoda óriát. Egy ekkövet is drága követ az életünkben nem tudunk összeharácsolni, igaz? Beleszakadunk se. Most itt arról van szó, hogy ezt a szobát megtölteni drága követkel, hát és ez csak egy kis jelentéktelen szoba, a repülőről már nem is látszik. Az egész világegyetemet, nem csak a Földet, az egész világegyetemet megtölteni drága követkel. Ja. És nem egyet, hanem számtalan világegyetemet meg... Hát ez már nagyon-nagyon szép dolog lenne. De még ennél is többet érne, hogyha... És itt miről van szó? Ja. Igaz? Tehát ha valaki képes lenne ezt megtenni, és jótékonyságból még el is ajándékozná, hát az még pedig már 100 halálnál is nagyobb dolog, Amitába és Szukavati nevének egyszeri hallatán, ha valaki valódi hittel összeteszi a kezét, ez még annál is nagyobb erényt jelent. Ja? Tehát a gyakorlás ilyen erős. Tehát, hogy a kincseket összeszedni és elajándékozni, az jó dolog, de ez még igazából nem a dharma. Azt egy közönséges ember csinálhatja. Igaz? Tehát, ha valaki a dharma útjára lép, és hittel odaadással, valódi őszintességgel tudja gyakorolni a dharmát, az így nagyságrendekkel nagyobb mindenféle közönséges világi jótétemény tömegeinél is. Tehát ezt így kell érteni, ezt nagyon fontos megérteni. Nagyon fontos megérteni. Most persze ez nem jelenti azt, hogy az ember, én nagy gyakorló vagyok, ezért nekem nem kell adnom. Persze mindenki bevonja rögtön ezt a konzekvenciát. Hát én imádkozom, mint sokkal többet ér, mint ha adnék. Ez így sántít. Ez sántít. Tehát a gyakorlás nem helyettesíti az adás kvalitását. A gyakorlás az igenis hozzátartozik ez. Ez azt mondja, mi a répa? Hát ő mit adott? Hát ő neki, hogy ott állt ott ült egy szár szőrbe és kócba öltözve a barlangba, és senkinek nem adott semmit. Ugye? Nem volt oltára, nem volt, még vizet se töltött reggel az oltára, mécsest nem gyújtott, semmit. Ugye? Ezt mondjuk mindjárt. Én olyan vagyok, mint Milarépa. Úgy gyakorlok, mint Milarépa. Mert a gyakorlás az csak egy belső dolog, külső dolgokkal nem kell foglalkozni. Ez itt nagyon komolyan elterjedt egy nézetek egyébként. Nagyon komolyan. Sőt, vannak, akik kifejezetten, hogy hívják rá, kinevetik azokat, akik felajánlásokat tesznek. Buddhista irányzatok. Nincsenek tisztában az alapfogalmak. Mi meditálunk, nekünk nem kell felajánlásokat tenni. Ja? Hát persze, akkor meditáljatok. A fatörzs is meditál, és az se tesz felajánlásokat. Ez a célotok, hogy úgy meditáljatok, mint a fatörzs, akkor jó, hát akkor vizualizáljátok magatokat, mint fatörzset, és a világ végéig úgy maradhattok, hogyha ez nektek meditáció. De ez nem meditáció. Megvalósítjuk a mohos szikla állapotát, de ez kinek jó? Ki szeretne mohos sziklának születni? Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Ugye a tanítás azt mondja, hogy a felajánlásnak arányban kell lennie a jólétünkkel. Tehát, hogy az ember a saját szükségleteire egy csomó javat használ, akkor annak egy bizonyos részét a felajánlásokra. Tehát azzal arányban kell lennie a felajánlásoknak. Tehát, ha valaki gazdag és önmaga sok energiát fogyaszt a világból, igaz? Abban nincs semmi rossz. Jól él. Gazdag ember, mit tudom én, mindene van, mindene bőségesen megvan, de fontos, hogy akkor a gyakorlása is ennek megfelelő legyen. Tehát egy király az úgy gyakorol, hogy királyi felajánlásokat ad. Ugye? Polgár az úgy gyakorol, hogy polgárnak megfelelő felajánlásokat ad. Ugye? A koldus, hát az nyilván a koldusnak megfelelő felajánlásokat ad. Erről is sok ugye, jó példa van. Ugye, koldus asszony, aki napokig dolgozott azért, hogy egy felajánlást tehessen a Budda szobor elé. Egy olajmécsest akart ugye, adni Buddának, de hát nem tudott venni mécsest, mert nem volt rá pénze, igaz? Hanem talált egy kagylót, egy üres kagylót, azt nagyon szépen megtisztította, kimosta, nagyon makuláltan a folyónál, a víz ingyen volt, a kagyló ingyen volt, az ő munkája ugye az odaadás volt, nagyon szépen megtisztította, és akkor napokig koldult, hogy annyi olajat össze tudjon koldulni, hogy megtöltse ezzel a kagylót, és akkor azt felajánlotta a Buddha szobor előtt, és akkor egy kanócot ugye belerakott és meggyűjtötte. És akkor nagyon sokat ért ez a felajánlás, ugye? Most, ha egy király teszi ugyanezt, nem sokat ért. Nem sokat ért. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Ez megint az önállítás. Hogy én úgy élek, mint, nem tudom, mint egy király, de olyan felajánlásokat teszek, mint egy koldus. Mint Milarépa. Nem is egy koldus, Milarépa. Vagyis semmilyet. Igaz? De Milarépa szellemi felajánlásokat volt képes adni. Mert neki a belső gyakorlása olyan erős volt, hogy szellemi felajánlásokat adott. Azt nem tudom. Én is azt csinálom. Én is szellemi felajánlásokat. Mit tudtok ki arról, hogy én belülről milyen felajánlásokat? Tehát ez nem így megy. Ez nem így megy. Nagyon fontos. És a végső igazság, tehát a végső bodhicitta, a fölébredt állapot és az adás erénye között közvetlen a kapcsolat. Erről van egy kis füzetünk, azt a figyelmetekbe ajánlom, csak erről szól az első része. Milyen kapcsolat van az adás és a végső bodhicitta között, tehát a fölébredt állapot között. Jó? Tudnék, az adás maga a nyitás. Aki nem tud adni, az nem tud nyitni. Igaz? Aki nem tud adni, nem tud nyitni. Ha pedig nem tudsz nyitni, akkor nincsen sem meditáció, sem megvilágosodás, sem gyakorlás, semmi nincs. Ez nagyon fontos kifejleszteni az adást. És itt beszúrnám azt a kis dolgot, hogy most jön ez az erekkesó, és nagyon nagy lehetőségünk van arra, hogy adjunk. Szó szerint adjunk valamit magunkból, nyissunk. Nagyon nagy lehetőség. Ja? Tehát ugye ereke kiállítás, biztosan hallottatok róla, ami egy nagyon nagy jelentőségű dolog, tehát nagyon sok ereke érkezik, itt ez körül is adom ezeket a képeket, nézzétek meg. Így fog kinézni Budapesten is a kiállítás. Ezeket a dolgokat fogjuk kirakni, és sok-sok Sakyamuni Buddától és más Buddáktól, Milarépától, Tsongkhapától, Első Karmapától, Jesecogyától, Atisától, Buddha nagy tanítványaitól, Ananda, Modgaljájána, aztán Sariputra, mindenkit, akit csak el tudom képzelni, az ő erekéi mind eljönnek Budapestre. És ezt a mi központunk, az idehozatalt a mi központunk rendezi. És maguk az erekék azt a célt szolgálják, hogy akik nem tudtak találkozni ezekkel a nagy megvilágosult mesterekkel, ők az erekjeikkel tudnak találkozni. De a kettő ugyanaz, mintha ővelük magukkal találkoznánk. És erekéket azért hagynak a buddák maguk után, pontosan azért, hogy az emberek érdemeket tudjanak gyűjteni, jó karmákat tudjanak gyűjteni az erekék révén. Ja? Tehát például azáltal, hogy az erekje kiállítást itt megrendezzük. Ezzel az erekjék adnak lehetőséget, vagyis a buddák, akik itt hagyták az erekjét pontosan erre a célra. Hogy mi az erekjék segítségével érdemeket gyűjtsünk. Hogyan lehet? Nagyon könnyen, nagyon egyszerűen, két módon lehet ezeket az érdemeket most gyűjtenünk. Az egyik dolog az, hogy információt tudunk terjeszteni róla, Tehát, hogy minél többen tudjanak róla, minél többen jöjjenek, minél többen tudjanak találkozni vele. Tehát gondoljátok át, hogy ki hogyan tud információt terjeszteni. Például itt vannak is plakátok, meg is szövegek, amiket, hogyha módotokban van, nem tudom, ilyen ismerős helyeken, a környezetetekben, boltokban, vagy akárhol elhelyezni, vagy esetleg újságokkal, vagy rádióval, tévével kapcsolatotok van, hogy esetleg el tudtok helyezni valamit, vagy kapcsolatot tudtok teremteni, és akkor mi tudunk valamit lépni, ugye, ebben az ügyben. Vagy személyesen embereknek szólni, vagy nem tudom én, meditáció csoportoknak, vagy akármilyen csoportoknak, akiket ismertek esetleg szólni, és ott terjeszteni az anyagot, hogy minél többen tudjanak róla, és jöjjenek. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy egyszerűen adni. Tudnék, ennek a kiállításnak a költsége teljes mértékben a mi központunkat terheli, és elég jelentős költségről van szó, azért, hogy méltó módon ugye tudjuk az egész ugye, bemutatni itt Magyarországon, lehetne nagyon egyszerűen is, de az nem méltó a buddákhoz. Tehát egy nagyon szép, reprezentatív, jó milliót választottunk erre, és annak megvannak a költségei is, és a szállítás meg mindennek a költségei. Ez teljes mértékben a központot terheli, és ebből a központnak egy fillér bevétele nem lesz. Tehát még egy darmasopot se lehetett rendezni, nem szabad rendezni, hanem minden költséget önkéntes felajánlásokból kell fedezni. Úgyhogy mondom, figyelmetekbe ajánlom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy mindenki egy kicsit magában nézzen, és a bennünk rejlő adás képességet fejlesszük. Ugye? Erre van egy nagyon szép történet, tegnap elmeséltem, ma újra elmesélem. Volt Buddának egy kortársa, egy ember, aki nagyon zsugori fösvény volt, és mondta, hogy hát Budda, te nagyon sokat beszélsz az adásról, és ez milyen jó dolog, én is szeretném gyakorolni, szeretnék én a közösségnek, a szangának adományokat adni, de egyszerűen képtelen vagyok rá, mert annyira ragaszkodok, kötődök a vagyonomhoz, annyira nagy értéket tulajdonítok neki, hát én azért megdolgoztam, és nem tudom, és én egyszerűen képtelen vagyok azt odaadni, megválni tőlem, mert annyira olyan nagy érték, és az annyira akarok rá vigyázni. Mit csináljak? Azt mondja, Buddha, oké, okay, rendben van, megértelek, nincs ebben semmi probléma. Az adást azt fokozatosan ki lehet fejleszteni. És akkor Buddha adott egy módszert, nagyon egyszerű módszert, azt mondja, figyelj ide. Tekintsd azt, hogy a jobb kezed te vagy, a bal kezed pedig valaki más. És akkor a jobb kezedbe vegyél olyan dolgokat, amiket már egyébként kidobnál. Ételmaradékot, szemetet, ezt-azt, ami teljesen értéktelen, és meg kidobnál. És akkor ezt szépen tedd át a bal kezedbe. Mintha valaki másnak adnád. És ezt gyakoroljál egy darabig. Ilyen értéktelen dolgokat jobb kezedből átteszed a bal kezedbe. És hogyha természetesen megy ez az átrakás, már nem fáj, mert nem olyan, mintha fogad húznák közben, akkor gyere vissza hozzá. Hát eltelt egy pár nap, egy hét, és akkor az ember jött boldogan, hát Buddha, csoda történt, már tudom ezeket a kacatokat, már mindenféle ragaszkodás nélkül át tudom rakni a jobb kezemből a másik bal kezembe. Micsoda előrehaladás. Most mit csináljak? És akkor mondja Buddha, na most akkor pedig olyan dolgokat tegyél a kezedbe, amik már értékesek. Például rendes ételt, vagy tehát rendes javakat tegyél a jobb kezedbe, és azt tedd át a bal kezedbe, és ezt gyakorold. Hú, azt mondja, ez nagyon nehéz lesz, de megpróbálom. És akkor megint egy hétig gyakorolt, és boldogan jött, hogy már ez is megy, mit csinálja. Na akkor most már nagyon értékes dolgot, aranytárgyakat, meg sejem, meg igazán értékes dolgokat tegyél jobb kezedből a bal kezedbe, és aztán gyere vissza. És akkor egy hét múlva megint vissza. Kézzel Buddha, ezt már mind tudom. És milyen jó érzés. És most mit csináljuk? Azt mondja, hogy most pedig már biztos, hogy tudsz adni másoknak is. Most kezdjél el másoknak. És ezen a módon fokozatosan megtanulta ez a jó ember az adást, és egy nagy jótevője lett a szangának, és végül maga is elérte az arhat szintet abban az életében. Dolgozott keményen, és megvolt a holnapja. Tehát világ ugyanez vonatkozik, mert itt Magyarországon ugye még a szocializmusnak ez egy kísértete, hogy az emberek megszokták, hogy, hogy az állam biztosít mindent, az állam gondoskodik mindenről, az egyénnek nem kell senkire gondolnia, csak magára, magára se annyira, mert az államtól megkapja, így vagy úgy. Hát ez még bennünk van nagy mértékben. Bizonyos országban, Svédországban is eléggé megvan pontosan ez a gondolkodás. Aztán vannak más országok, ahol, ahol az adás az természetes, például a buddhista országokban, Tibetben is, meg a távol-keleti országokban ez nagyon megvan, a vietnámiak például, a mongolok. Ott az a szokás, például a Mongóliában például az a szokás, hogy, hogy így hallottam, hogyha valaki bemegy egy mongol otthonba, és valami nagyon megtetszik neki, akármi, jaj, milyen szép, abban a pillanatban leakasztják, és odaadják neki ez. Annyira tetszik neked, annyira örülsz, ez most már a tiéd. Mert annyira fontos nekik az adás, az, hogy boldoggá tenni valakit. Sokkal fontosabb, mint az, hogy ez a kacat ott lógjon a világ végéig az ő falukon. Ja? Sokkal fontosabb. Leveszik és odaadják. Ennek az embernek ez nagy értéket jelent, mert örül neki, hadd örüljön, vigye, legyen az övé. Mert ez a fontos. Tehát bizonyos emberekben ez megvan, de nem olyan sok emberben manapság. Tehát ez a buddhista erkölcshöz nagyon fontos. Pontosan és szorosan hozzátartozó dolog, ezen érdemes dolgozni. Ja? És tehát ez az eredetje kiállítás egy nagyon-nagyon jó alkalmat biztosít erre. Tehát ugye, mint mondtam, vagy az történik, hogy a központnak ugye a eddig is már ugye kimért, és hogy hívják el, tartalékait kell használni erre a kiállítás megrendezésére, vagy pedig fölfedezzük azt, hogy tényleg ez egy nagy lehetőség nekünk a szellemi fejlődésre, és adunk kiállítás céljára. Tehát ezen gondolkozzatok, és mondom, hogy ez nagyon fontos dolog. Most még egy dologra fölhívnám a figyelmet, hogy sokan úgy gondolják, hogy na majd ott a kiállításon adok. De sajnos arra ott nem lesz lehetőség. Tudnék, ez egy olyan projekt, a Maitreya projekt, ugye, ez arról szól, hogy egy hatalmas, egy 150 méteres Buddha szobrot építenek Buddha halálának a falujában, Kusinagarában, Indiában, és ők, akik a kiállítást idehozzák, ők az egész világot járják, és ők gyűjtenek erre a célra, a szobor építésére. Tehát ott a kiállításon már csak a szobor építésére lehet adni, és nem lehet a kiállítás ideszállítására és megrendezésére adni. Tehát mi nem gyűjthetünk ott pénzt, hanem csak ők gyűjthetnek. Tehát ha valaki ezt akarja támogatni, akkor azt előzetesen kellene rendezni, vagy csekkeken befizetni, vagy pedig a Balogh Zsolt az, aki meg tudja mondani, tehát ő hozzá lehet fordulni, hogy pontosan hogy lehet fizetni, és akkor ővele beszéljetek, és akkor ez megoldható. Ha pedig terjeszteni akarjátok az információt, vannak is plakátok, kis A4-es plakátok, vagy ha kell nagyobbat is tudunk adni, A3-ast is. Vannak kis kártyák, ilyen, hogy ilyen szép színes képpel, aztán vannak szövegek, szórólapok, ilyesmi, azt is tudtok kapni. Vagy ha akarjátok, ti magatok is tudtok fénymásoltatni, és akkor azt tudjátok terjeszteni. Tehát ezt mindenkinek figyelmével ajánlom, mint tényleg nagyon komoly lehetőséget az adás fejlesztésére. Ja? Tehát az anyagi haszna ebből igazából nem lesz senkinek, viszont óriási szellemi hasznunk lehet nekünk, ha adunk, és számtalan embernek, aki azáltal, hogy mi adunk, hozzá tud jutni a dharmához, találkozni különbözőkkel. Ja. Aminek az áldásai nagyon nagyok, tehát egyszerű emberek találkoznak az erekékkel, és itt még elmondanám azt is, hogy kiadtunk egy kis ilyen világos kék színű könyvecskét, a piros kerete van, az a címe, hogy szemtől szemben a csodával, ez pedig egy nagyon-nagyon jó és nagyon, hogy mondjam, olvasható, olvasmányos háttér információt ad a keretek, az erekékről, tehát mik ezek az erekék és hasonló dolgok. Ezt is mindenkinek a figyelmébe ajánlom, magatok szerezzétek meg, olvassátok, kérdés, és esetleg azt is terjesszétek. Jó? Hát ezt az adásról. De ez még mindig távol áll attól, hogy ezt a szobát megtöltsük, ugye például rubinnal, vagy gyémánttal, még mindig nagyon távol áll attól. Mindazonáltal már egy nagyon nagy lépés lenne. És ez már, tehát anyagi, hogy mondjam, értékben távol áll, de szellemi értékben ez már gyakorlás, dharma gyakorlás. A dharma, ez már a dharma adása. Az adásnak négy fajtája van, ha jól emlékszem, körülbelül. Van a anyagi javak adása, tehát például pénzadás, segélyadás, ételadás, stb. Éhezőknek, vagy ruhát adunk, vagy pénzt adunk. Ez ugye rászorulóknak, nem a buddháknak, hanem a rászorulóknak, szegényeknek, ez az anyagi adás. A másik a segítségadás. Az például betegeknek ápolást adunk, igaz? Tehát ellátjuk őket, gyógyszert adunk, stb. És aztán van a dharma adás. Háromféle adás, nem négyféle, három. A harmadik pedig a dharma adása. És itt ez a dharma adás. A dharma adás a legmagasabb rendű. Tehát valakit hozzájuttatni ahhoz, hogy a dharmával kapcsolatba kerüljön, illetve foglalkozzon. Ja? Ez a dharma adása. Hát ha az ember képzett tanító, akkor tanítást ad, de ha nem, akkor ugye ilyen módon például, hogy segíti, hogy az erekékkel kapcsolatba kerüljön, vagy elmenjen a meditáció központba, stb. Tehát ez a dharma adása, ami a legmagasabb rendű adás. Bárki, aki hallja Amitában nevét, akár csak egyszer is, és szíve és csontjai mélyéből fakadó nemeskerkét hit születik benne, azt soha nem téríti el semmi a bódiösvényéről. Leborulok Amitából a védelmező előtt. Aki csak a nevét hallja Buddha Amitábának, amíg a megvilágosulást el nem éri, mindig jó családban fog születni, sosem nőként, és összes életében tiszta erkőcsel lesz felruhátva. Most itt ezt nem szabad félreérteni, a nőknek a szellemi adottságai minimum ugyanolyan jók, mint a férfiaké, tehát végső soron ugyanolyan jók, de átmenetileg még jobbak is lehetnek. Tehát azt mondjuk a dharma mutatja, hogy általában nők egyrészt könnyebb, fogékonyabbak a dharma felé, sokszor többen is érdeklődnek a dharma iránt. Tehát ilyen értelemben mondhatni, hogy a nők még jobb helyzetben vannak, mint a férfiak. A megvilágosulás szempontjából egyenlő, tehát a nők ugyanúgy megvilágosodhatnak, mint a férfiak. Viszont ami probléma a nőkkel, az ugye a szociális helyzet. Tehát általában ugye a nőkre olyan feladatok hárulnak, amik akadályozzák őket a gyakorlásba. Tehát a családnak az összetartása, a gyerekek nevelése, gyerekszülés, gyereknevelés, stb. Tehát olyan megterhelő helyzetben vannak, hogy nehezebben nyílik alkalmuk a gyakorlásra. Itt erről van szó. Tehát, hogy miért ne szülessek nőnek? Azért, mert a nők általában ilyen értelemben hátrányosabb szociális helyzetben vannak. Tehát a nők nem érnek kevesebbet így a megvilágosulás szempontjából, és nincsenek végső soron hátrányosabb helyzetben. Leborulok Szugata Amitába előtt, testemet, élvezeteimet, erényeim, gyökerét és bármilyen felállást, amit el tudok képzelni, mind anyagi gazdaságot, mind szellemi alkotást, kezdet óta létrejött 1000 millió világ 4 kontinensből, Méruhegyből, napból és holdból álló világait, 1000 milliószor a dévák, nága és emberi lények összes élvezeteit, mindent, ami a tudatomban van, felajánlott Amitábának az én érdekem, hogy kélek fogadj el együttérzésed által. Most ez, amit most olvasunk, ez a hétágú ima, amit sokan már ismertek, igaz? Tehát a nyugne alatt már többször volt róla szó. Amiből az első volt a tiszteletadás, leborulok Amitába előtt. Ez a második, amit most olvastunk, ez pedig a fölajánlások. Fölajánlásokat teszek, fölajánlom mindent. Az egész világegyetemet, mindent fölajánlok a buddháknak. Igaz? Most jön a harmadik ág. A harmadik ág a vallomás. Az itt ugye hosszadalmasabban van tárgyalva, szokásosnál, részletesebben. Pontosan azért, mert ha emlékszünk rá, a második feltétele a dévacsony elérésének pontosan a tisztulás volt, igaz? A megtisztulás, azt mondtuk, igaz? Tehát a megtisztulás, és a megtisztulás ez a harmadik ág, ezért ez ki van hangsúlyozva. Ja. Minden nem erényes cselekedetet, amelyeket kezdet nélküli időtől fogva egész mostanáig én és minden lény, kezdve apámmal és anyámmal elkövettünk. Tehát az összes lény nevében tesszük a vallomást, nem csak saját nevünkben, és nem csak ennek az életünknek a távlatában, hanem az összes eddigi életünk távlatában. Tehát amit az összes életünk alatt elkövettünk mi magunk, és az összes lény, ja, azt rosszat, negativitást, azt most mind megvalljuk. És akkor itt jönnek a különböző felsorolások. Az első a 10 ártalmas cselekedet megvallása. Abból az első a test 3 káros cselekedete, az ölés, lopás és tisztátalan viselkedés. Ja? A tisztátalan viselkedés az azt jelenti, hogy az főleg egy tiszta kapcsolatnak a megtörése. Tehát hogyha a házasságról a tudat 3 káros cselekedete, a mohóság, rossz indulat és helytelen nézetek vallása. Ja? Tehát ezt most mind megvallom. Ezután jön az 5 azonnali hatású cselekedet, amiről az előbb is szó volt, apagyilkosság, anyagyilkosság, tanító vagy árhát megölése, egy Buddha vérének szándékos ontása, tehát egy Buddhát szándékosan megsebesíteni. Ja? Szerzetes vagy apáca megölése, tiszta nő elcsábítása. Tehát itt apácáról van ugye szó, vagy akinek fogadalma van, tisztasági fogadalma van, annak az elcsábítása. Szobor, stupa, templom lerombolása, és a többi. Ezeket hívjuk úgy, hogy az 5 majdnem azonnali hatású negatív cselekedet. Ja? Tehát mondjuk... Ja? A menedékre, templomra, írásokra és a többire esküvést és hasonló cselekedeteket, minden ilyen felgyűlemet, dharma ellenes, rossz karmát is megvallom. Tehát nem jó, tehát rossz cselekedet esküdözni a különböző, ugye a Buddhára, a menedékre esküdözni, az egy rossz cselekedet. Bodhisattvák gyalázását, amely nagyobb vétek, mint megölni a 3 világ összes lényét. Tehát karmikus hatásában még annál is rosszabb. Ez nem azt jelenti, hogy a lények megölése az kis dolog. Nem, az egy nagyon nagy dolog, de még annál is rosszabb, annál is nagyobb dolog, hogyha a bodhiszatvákat gyalázunk. Minden felgyülemlett ilyen értelmetlen nagy negatív karmát most megvallok. Hallani az erényes cselekedetek előnyeiről és a káros cselekedetek okozta szenvedésről, a pokol szenvedéseiről, de azokat igaztalannak hinni, felhalmozni az 5 azonnali hatású cselekedet gonoszságát, rossz karmáját, minden felhalmozott rossz karmát, amitől nem lehet megszabadulni, most megvallom. És ez nem lehet megszabadulni, ez azt jelenti, hogy ezek mind a megszabadulást gátolják. Tehát ezt ilyen értelemben kell érteni, ezt, hogy nem lehet megszabadulni. Meg lehet szabadulni, tehát mindent, ezektől mind meg lehet tisztulni, de ezt, hogy amitől nem lehet megszabadulni, ez, ami gátolja a megszabadulást, így lehetne más szavakkal mondani. Megszegni a vinája szabályokat, ezek az erkölcsi szabályok, szerzetesi szabályok, a 4 megsemmisítés által, vagy a 13 maradék által. Hát ezekre részletesen nem térünk ki, van egy könyv erről, ami felsorolja mindezeket a különböző osztályokat. A vinája szabályokra vonatkozó hibák elkövetését most mind megvallom. Aztán jön a 4 fekete cselekedet, stb. Ezeket most nem tárgyaljuk. Azután jön a Vajrayana 14 gyökérfogadalma és 8 ágfogadalma, és így tovább. A Bodhisattva fogadalom, és így tovább. Az elmulasztott fogadalmakat, az elkövetett erénytelen cselekedeteimet, tisztátalan viselkedésemet, a bor és a többi élvezetét, ugye az alkohol, ugye szerzetesekről van szó, akiknek nem szabad inniuk, alkoholot inni, összes tisztán le nem írható hibát. És az összes fel nem ismert hibát most megvallunk. Tehát mindent megvallunk. Ja. Fogadalmak megszegése. Ja, tehát az első dolog, hogy megvallom. De az nem elegendő. Tehát a megbánás, itt olvashatjuk tovább, 11b második sor közepén. Megbánás nélkül nem teljes a megvallás. Tehát eddig csak felsoroltuk, megvallottuk a hibákat, utána azokat meg kell bánni. Nagyon fontos. Szívből meg kell bánni ezeket. Ezért az összes előző hibáimat, tehát a felsorolt hibáimat mélységesen megbánom, mintha mérget ettem volna. Megvallom szégyennel, félelemmel és nagy megbánással. Mintha mérget vettem volna, ezt úgy kell értelmezni, hogy ha az ember rosszul van, ja, rosszul lesz hirtelen, és akkor rádöbben, hogy hú, mérget ettem, és most meg fogok halni. Hát akkor az ember aztán tényleg bánja. Hát ezt nem kellett volna meg, nincs olyan hülye voltam, hogy megettem, most már nincs vissza út, kész vége, hozzátok a papot. Ja? Tehát akkor az ember a szíve mélyéből bánja, hogy már azt, ezt megettem, nem kellett volna megennem. Ugye? Az ember tényleg bánja. Ugyanígy kell bánni ezeket a rossz tetteket, mert ezek pontosan úgy dolgoznak bennünk, mint a mérge. Tehát ha nem tisztítjuk ki magunkból őket, akkor ezek tönkretesznek, megölnek bennünket, tönkretesznek bennünket. És nem csak egy életre, hanem sok életre tönkretesznek. De már bennünk vannak, már elkövettük őket. Tehát ez olyan, mint a már megevett méreg, ami tudatosul bennünk, hogy megettük, akkor mit csináljak, hánytató, tisztítani kifelé, ugye? Vagy pedig, ha nem sikerül, akkor meg fogok halni. Tehát élet-halál kérdés. Tehát ezt így kell az embernek megközelíteni, így kell éreznie. És akkor hatékony ez a megvallás és megbánás. De most jön a következő lépés. A jövőre tett ígéret nélkül a megbánás nem teljes. Tehát megbánás nélkül nem teljes a vallomás, igaz? Ha csak megvalljuk, de nem bánjuk meg, az nem elegendő. Ha csak megvalljuk és megbánjuk, de nem teszünk jövőre nézve ígéretet, hogy ezt többet nem követjük el, akkor megint nem teljes a tisztulás. Nem lesz teljes a tisztulás. Igaz? Tehát a következő lépés az, hogy ígéretet teszünk arra, hogy soha többet ezt nem fogjuk elkövetni. Igaz? Ezért ígérem, hogy mostantól kezdve tartózkodom az öléstől és az összes erénytelen cselekedettől. Ja? Hát ezek egymás követő lépések. Szugata Amitába és fiai áldása által bárcsak teljesen megtisztulni. Ja? Ez volt tehát a vallomás ága, a harmadik ág, és most jön a negyedik, az örvendezés. Megmondották, hogy az erény egyik forrása az, ha mások erényes cselekedetének láttán nem érzünk irigységet, hanem tudunk örvendezni szívből jövő örömmel. Most ez megszívelendő, nagyon különösen a mai magyar helyzetben tűnik. Itt Magyarországon igen erős a irigység, úgy vettem észre. Hát ha valakinek egy kicsit jobban megy, akkor az emberek már belekapaszkodnak és letépik maguk szintjére, minden áron, ha lehet, akkor maguk alá. Ja? Tehát borzasztó erős ez az irigység, és ez egy tragédia. Tehát a buddhisták próbáljuk ezt megváltoztatni önmagunkban, de hát ha valami látjuk, hogy valakinek sikerül valami, legyen az akármi, neveljük magunkat arra, hogy örülünk neki, végre valakinek sikerül valamit csinálni, ugye, végre valakinek csinál valami jót, van egy kis öröm ebben a világban, történik valami jó dolog, de jó. És örüljünk neki. Nagyon-nagyon fontos. Tehát ez az irigység, ez egy borzasztó métej. És bennünk van. Vegyük észre, és használjuk az ellenszert, az örvendezést. Örülünk a mások sikerén. És kívánjunk nekik jókat, hogy még jobban menjen. Ja? Bárcsak mindenki ilyen sikeres lenne, és a sikerei mostantól kezdve sokszorozódjanak meg is. Örüljünk nekik. Ja? Erről is van egy történet. Budda idejéből, amikor is egy király meghívta Buddát, és egy hatalmas nagy felajánlási ünnepséget rendezett a számára több napon keresztül. Lakoma volt, a lakomára meghívtak minden alattvalót, még a koldusok is jöhettek, ők is a finom ételeket kaptak, és mindenki ott együtt hallgatta a darmát, és örvendezett. És akkor, akkor az volt ugye a szokás, hogy a, most is a buddhistáknál a szokás, hogy végül, amikor vége van a dharma eseménynek, akkor felajánljuk az érdemeket. És akkor Buddhát megkérte a király, hogy ajánlja fel az érdemeket az ő nevükben, és akkor Buddha felajánlott az érdemeket, és azt mondta, hogy hát ez a sok érdem elsősorban azt a öregasszonyt illeti ott. És rámutatott egy koldusasszonyra. És a király megkökkent, hogy hát ez az én pénzem. Én rendeztem az egészet. Hát hogy nem engem illet az érdem? Az öregasszonynak mi köze hozzá? Csak bejött itt lejmolni. Mi köze hozzá? És akkor, de hát nem volt, nem így, ahogy most én mondom, ez egy kicsit el van túlozva. És a király meg volt a hite Buddha felé, és érezte, hogy hát ebben biztos valami nagyon fontos dolog van, hogy hát akkor ő ugye tette a felállást, valami történt, hogy mégis az öregasszony miért ilyen különleges, és megkérdezte Buddhát szépen alázatosan. Végszíves, magyarázz el, hogy értsük. És akkor Buddha mondta, hogy ez úgy van, hogy a felajánlás azt a királyát tette. És annak óriásiak az érdemei. Óriásiak az érdemei. De a felajánlás érdemeinél még nagyobb érdemekben részesül az, aki a felajánlás lévén szívből tud örvendezni. Tehát, hogy valaki más tesz egy felajánlást, tehát valaki annak a tanúja, és a szívből tud örülni neki, hogy de jó, hogy ez az ember ilyen fantasztikus felajánlást tett, az még nagyobb érdemeket nyer ezáltal. És azt mondja, ez a koldusasszony így gondolkodik. Nem irigykedett, hogy hú, ez a király, hogyha én király lennék, persze én még sokkal jobbat csinálnék, blablabla, ugye az ember, én lettem volna a koldus, én így gondolkoztam volna körülbelül. Miért most az a nagy király nagy vizét csinál ebből, hát most itt neki egy fillér, egy ilyen kis lakomát megrendez. Én még 10-szer ekkorát csináltam volna, már itt van Buddha, ugye? Tehát ő nem így gondolkozott, hanem úgy gondolkozott, hogy milyen csodálatos dolog a királytól, hogy egy ilyen gyönyörű alkalmat így megrendezett önzetlenül, felajánlásokkal is. És tényleg szívből örült neki. Önmagára nem is gondolt. De ezt Buddha látta, és azt mondta, ennek az örvendezésnek az öröme fölülmúlja még a király érdemeit is, az adakozás érdemeit. Tehát ezt így gondoljuk. A hétágú ima az úgy van fölépítve, hogy a kicsi felé a nagy felé megy. Tehát az első ág érdeme a tiszteletadás, igaz? Ami önmagában egy hatalmas érdem, mert mit jelent? Azt jelenti, hogy fölismerjük a buddhák érdemeit, nagyságát, tiszteletre méltóságát, igaz? Ezért leborulunk előtt, hogy kifejezzük a tiszteletet. Ez nagyon nagy érdem, de ennél még nagyobb érdem az adakozás. Hogyha ezt adakozásban kifejezésre tudjuk juttatni. Nem csak tiszteletet érzünk, hanem nyitunk, adunk. Igaz? De az adásnál még nagyobb érdem, hogyha az ember vallomást tesz. A vallomásnál még nagyobb érdem az örvendezés. És így tovább. Ja? Az örvendezésnél még nagyobb érdem a következő lépés, ugye, az pedig a buddhák marasztalása. Bocsánat, tanításra kérés. És tanításra kérésnél még nagyobb érdem a marasztalás, és végül a legnagyobb érdem, hogyha az összes érdemet föl tudjuk ajánlani önzetlenül az összes lény alára. Tehát ez mind egyre nagyobb, egy fokozatunként, egyre nagyobbak az érdemek. Ja? Na, a lényeg az, hogy itt akkor már el is mondtuk a hétágú imát, erről már múltban elég sokat beszéltünk, és ennek a itteni jelenlegi hétágú imának a különlegessége ez a részletezett vallomás, tehát hogy a vallomás itt nagyon erőteljesen hangsúlyozva van. Ja? Itt a 14. oldalon tartunk, az alsó sorban, ez az érdemek felajánlása, tehát azelőtt volt a marasztalás, most az érdemek felajánlása, az odaadásomból fakadó erényt és a három időben felhalmozott összes erényt felajánlom a lények javára, Érje el gyorsan az összes élőlény a legmagasabb megvilágosodást, és a szamszára három világa legyen legmélyéig kiköpülve. Érjen meg gyorsan ez az erény, hogy a 18 féle korai halál ne ragadjon el engem ebben az életemben. Legyek mentes betegségektől, a testem rendelkezik egy ifjú erejével, és jól értem, sose merüljön ki, hanem olyan bőséges legyen, mint a Ganges folyó esős éjszakban. Gyakoroljam a dharma aktivitást anélkül, hogy ellenséges lények veszélyeztetnének. Minden szándékom kövesse a dharmát, és teljesüljön, ahogy kívánom. Érjek el nagy eredményeket a dharma magyarásával és összes fény segítésében. Teljesítsen be az emberlét értelmét. Tehát ez az első része a Devachan imának. Ja. Ezután jön a második rész, hát három részből áll. A második részben pedig arról van szó, hogy tehát a vágyakozás megerősítéséről van szó. Itt beszélünk a negatív, tehát a szamszara negativitásairól, tehát az életünk tényeiről, és azokat felidézve erősítjük magunkban a vágyakozást, a megszabadulás felé. Abban a pillanatban, mikor én és az összes hozzám tartozók eltávozunk ebből az életből, a szerzetes szanga által övezett Buddha Amidába emanációja valóságosan jelenjen meg előttünk. Tehát ez a halálra vonatkozik, ez egy nagyon fontos néhány sor. Tudnélik, ez azt jelenti, hogy a gyakorló a halálra nem úgy készül, hogy na akkor mindennek vége is micsoda szörnyűség, hanem arra készül, hogy na a halálom pillanatában vár engem Amidába. A halálom pillanatában Amidával és tehát a szerzetes szanga által övezett Amitábával fogok találkozni. Tehát egy nagy ünnep, mint egy nagy ünnepre készül a gyakorló. Ja? Ezt az életemet jól elvégeztem, fölkészültem a nagy ünnepre, a nagy pillanatra, amikor megválok ettől a testemtől, és szemtől szembe fogok találkozni Amitábával. Ja? Eltelve az ő látványok örömével, ne tapasztaljuk meg a halál szenvedését. Ja? Ez a nagy kívánság. Ez a nagy kívánság. Tehát ez a gyakorló szemlélete. A nyolc bodhiszattva testvér csodálatos módon jelenjen meg előttünk az égben, tehát továbbra is a halálom pillanatában, és a Szukhavátiba vezető utat mutassák meg, és vezessenek rajta. Ja? Ez tehát. Így készülünk a halálra. Ez a poa egyébként. Tehát az elménket Buddha Amitábához küldjük. Illetve Buddha Amitába maga jön értünk. És vár, és a nyolc bodhiszattva elvezet bennünket Amitábához. Igaz? És most jön ez, amiről beszéltem, tehát ösztönzés a gyakorlásra. Az alsó világok szenvedése elviselhetetlen. Mik ezek az alsó világok? Ezek a poklok, az éhes szellemek és az állatok világa. Az istenek és emberek boldogsága mulandó. Ezek pedig a felső világok, az istenek és emberek. És a félistenek, hát az is az istenekhez tartozik itt. Bárcsak ez félelmet keltene bennem. Tehát az egyik oldalon sok szenvedés, másik oldalon van ugyan boldogság, de az is elmúlik. És utána jön a szenvedés, persze. Bárcsak ez félelmet keltene bennem. A szamszára nagyon hosszú, kezdet nélküli idők óta tart egész mostanáig. Tehát kezdet nélküli idők óta mindig a szamszarában voltunk, egész mostanáig. Bárcsak ez szomorúságot keltene bennem. Ja. Mit jelent ez? Miért kellene szomorúságot éreznem? Azért, mert soha nem használtam ki azokat a lehetőségeket, amiket ugyanakkor az emberi lét tartalmaz, és amiket felkínál nekünk az emberi lét. A gyakorlás, a megszabadulás lehetőségét. Azért legyünk szomorúak, mert egyszerűen ezt nem használtuk ki. Ha kihasználtuk volna, nem lennénk itt most. Még az emberi létből emberi létbe való vándorlás során a legjobb újjászületéseket élvezve is megszámálhatatlan alkalommal kell átélni a születést, öregséget, halált. És a betegséget is valahogy kimaradt. Ja. Tehát amikor még viszonylag, ugye az ember legalább gyerekkorában úgy érzi, hogy jó helyzetben van, aztán jönnek a betegségek, jön az öregkor, jönnek a halálok, halnak meg a környezetünkben, ugye a hozzátartozók, az idősebb generációk, nagyszülők, szülők, aztán a saját generációnkból, ugye a barátok, ismerősök, szeretteink, ja, ez mindenkit elér, igaz? Az öregek azt mondják, hogy bárcsak meghaltam volna fiatalon, és nem kellett volna ezt a sok szomorúságot átélnem, hogy mindenkit elvesztek, és itt vagyok, itt maradok egyedül, már senkim nincs, ugye? Azt mondjuk, mi meg azt mondjuk, de jó lenne sokáig élni, ugye? Hát akkor hol van az igazság, ugye? De jó lenne 100 évig élni. Hát most 100 évig élek, de már 60 éves koromban mindenkit elvesztettem, akkor 40 évig minek élek? Ja, erre már nem gondol az ember, ugye? Fiatal korában. Pedig az öregek ezt mondják nagyon, hogy nagyon-nagyon, tehát olyan fájdalmas, hogy teljesen egyedül vannak senki, az összes utolsó barátjuk, ismerősük is már rég meghalt, és nincs senki. Ebben a rossz és degenerált korszakban rengeteg az akadály, az emberek és Istenek boldogság és elégedettsége olyan, mint a méreggel vegyített étel. Még egy hajszálnyi vágyam se legyen utánuk. Hát erre van egy másik példa is, méreggel vegyített étel, van több példa, ott van például a hal és a csalétek, igaz? Tehát amikor a hal meglátja a kukacot a vízben, akkor ő csak a kukacot látja, a korgot nem, igaz? És megörül neki. Igaz? És a nagy boldogság reményében kapja be a horgot, igaz? Nem azért, mert ő a horog, mert öngyilkos akar lenni, igaz? Hanem a boldogság reményében kapja be a horgot. Igaz? Másik példa erre, ugye a klasszikus példa, hogy a borotva éléről mézet nyaló. Aki csak a mézet látja, a borotvát már nem. Pedig ott van az is. Na hát erről van itt szó. Olyan, mint a méreggel vegyített étel az Istenek és emberek boldogsága. Igaz? A legnagyobb boldogság is egyszer véget ér. És hogyha nem tudjuk kezelni azt, hogy véget ért a boldogság, akkor az a legnagyobb tragédiává válik. Mert azt hittük, hogy elértük a boldogságot, és amikor elveszítettük a boldogságot, akkor döbbenünk rá, hogy hát végül is magunkat csaptuk be. Mert ezt lehetett tudni. Mert minden boldogság az emberek világában mulandó, véget ér. Tehát még egy hajszálnyi vágyam se legyen utána. A rokonság, élelem, gazdagság és barátok mind mulandóak és káprázatszerűek, mint az álom. Még egy hajszányi vágyam se legyen utána. Mindenki mulandó.
Minden a gazdagság. Az ember egy darabig gazdag, aztán már nem gazdag. Igaz? Egy darabig boldog, és aztán nem boldog. Váltakozó dolgok. Egy darabig vannak szeretteink, aztán lehet, hogy ők lesznek az ellenségeink, vagy pedig
valami módon eltávoznak. Vagy meghalnak, vagy pedig elmennek máshova. Ja? Ugye a Padamba Szentje mondta, hogy az emberi élet olyan, mint találkozás a piacon, a vásárban, a heti vásárban, ugye az éves vásárban. Tehát ott összefutnak a világ, vagy az ország nagy területéről az ismerősök. Egy napig ott buli van, jól érzik magukat, mindenki tudja, hogy este elválunk, és egy évig megint nem látjuk egymást, vagy lehet, hogy soha többet, mert egy év alatt sok minden történhet, igaz? Tehát az emberi élet olyan, mint találkozás a vásárban, az emberi kapcsolatok olyanok, mint az ember, mint a találkozás a vásárban. Biztos, hogy egyszer végük lesz, és ezt jó számításba venni. Aki ezt nem veszi számításba, az önmagát csapja be. Ezért ne veszekedjünk, hanem használjuk azt a rövid időt harmónia kiépítésre, föntartására. Addig legyünk boldogok, amíg az van, amikor az, mert meg fog szűrni, vége lesz. Tehát olyan, mint az álom. Minden ország hely és otthon olyan, mint az álombeli tájak és otthonok. Ismerjen fel valóság nélküliségüket. Tehát ne kötődjünk a helyekhez és otthonokhoz sem. Mert előre tudjuk. Tehát ezeket mind előre lehet tudni, ez a fontos, ezt fontos látni, hogy ezt mind előre tudjuk. és számolni kell vele. Tehát ne tegyünk úgy, mintha nem tudnánk előre. Mert csak nekünk lesz belőle bajunk. Igaz? A szamszára óceánjából, melyből nehéz kikerülni, olyan a szabadulás, mint egy nagyon gonosz börtönből. Meneküljek Szukhaváti tiszta országából, és visszasek tekintsek. Elvágni a ragaszkodás összes csapdáját olyan, mint amikor a keselyű kiszabadul egy hálóból. Hát képzeljük el ezt az érzést, ugye? Kiszabadul a háló, és elszáll. Küzdködik a hálóval, vége mindennek, kétségbe esik. Egyszer csak meglazul, és hogy nem, kibújik belőle, és óriási szárnycsapásokkal megint fölemelkedik a szabadságba. És volt-e már valakinek ilyen élmény? Nekem volt 68-ban. Ja. A nyugati ég felé, tehát a Devachan felé, túljutva megszámolhatatlan világegyetlen, egy pillanat alatt érkezek Szukhavátiba. Lássam meg a valóságosan ott tartózkodó Buddha Amitába arcát, és tisztuljak meg minden szennytől. A négy születési mód közül érjem el a legjobbat, a lótuszvilág szívében csoda által való születést, ugye ezt említettük már délelőtt. Egy pillanat alatt kapjak egy összes jellel és tökéletességgel felruházott testet. Tehát szülessek meg Devachannal egy lótuszban, Amitába jelenlétében, és tehát egy tökéletes testet kapjak. A megvilágosultság jeleivel ellátott testet. Igaz? Ha kételkedsz és attól félsz, hogy nem születhetsz ott, 500 évig benn kell maradni a virágban, boldogság és élvezet közepet, hallva Buddha hangját, de a virág ez alatt nem nyílik ki, és így nem láthatod Buddha arcát. Ilyen hibám nekem ne legyen. Tehát ez egy ilyen dolog, tehát amikor gyakorolunk, akkor kételyek nélkül kell gyakorolni. Nagyon fontos. Ha egyszer gyakorolunk, akkor mindent bele nem kell kételkedni. De ahhoz, hogy kétel nélkül tudjunk gyakorolni, nyilván a kételjenket föl kell dolgozni. Tehát, hogy tényleg megszülessen bennünk a bizonyosság, mert nem, hát ezt nem lehet elkenni, ugye? Kételjen, de úgy teszek, mintha nem lenne. Ja? Tehát a gyakorlás legyen alapos és mélyreható. Igaz? Alapos és mélyreható. Tehát ne csapjuk fel magunkat. És ha gyakorolunk, akkor járjunk a dolog végére, legyen biztosak a dolgunkban, és utána ne legyenek kételjeink. Mert ha kételjeink vannak, akkor a gyakorlásunk nem vezet rendes eredményre, és ezt mutatja ez a dolog, hogy akkor. Bár megszülethetünk a Devachanbe, de mégis ott vagyunk bezárva egy burokba, és nem jó végül is. Kicsit nem jó. Az én virágom egyből nyíljon ki születésemkor, és lássam meg Buddha Amitába arcát. Erényem és varázserőm hatalma által minden képzeletet felülmúló felajánlás felhők áradjanak kezeimből, felajánlásképp Buddha Amitábának is kíséretének. Abban a pillanatban nyújtsa ki a tatágát a jobb kezét, és érintse meg a fejem, ajándékozzon meg a megvilágosodott proféciájával. Tehát a Buddha látja már előre az ő különleges látásával, tudatosságával, hogy ez az ember meg fog világosodni. Ja? Mélységes és terjedelmes dharma tanításai hallgatása által érjen meg szellemem, és szabaduljak meg. Avalokiteshvara és Vajrapánya két fő bodhiszattva fogadjon áldásukba. Minden nap a 10 irány megszámolhatatlan Buddhája és bodhiszattvája eljön Buddha Amitábához, hogy felajánlást tegyen neki, és hogy láthassa a világát. Minden jobbnak szolgálva nyerjem el a dharma nektárját. A szellem gátolatlan csoda ereje által elérhető Akanista, Ratnakuta, Karma, Paripurana és Dumatala világa, ezek különböző Buddha világok. Ez az öt Buddha világa. Tehát ugye az öt Buddha család Buddháinak a világa. Reggelente menjek el mindezekbe, találkozok Ashoka, Ratnasambhava, Amoghasiddhi és Vajracsána buddhákkal. Ő tehát az öt család buddhája. Ugye az ötödik az nyilván Amitába maga. Tehát ezért itt négy van felsorolva. Kapják meghatalmazásokat. Tehát minden buddhának megvan a világa, ugyanúgy, ahogy Amitábának a Devachan, de a Devachan az, ami könnyen elérhető számunkra is. ezek a többi világok nehezebb, sokkal nehezebben elérhetők. Tehát sokkal komolyabb fölkészülést igényelnek. Kapjak meghatalmazásokat, áldást, tegyek le fogadalmakat, és tegyek sok felajánlást, és este térjek vissza erőfeszítés és nehézség nélkül szukavátiba. Jussok el potalába, alakavátiba, kurávába, orgyemba. Az ezermillió avalokitésről, tára, vajjapán és padmaszamra emanációk ezermillió világába. Találkozzak velük, és tegyek felajánlás óceánokat, kapjak meghatalmazásokat, kérjek mélységes megtanításokat, majd gyorsan és nehézség nélkül térjek vissza saját helyen a szukavátiba. Nagyszerű látásom által tisztán vegyem észre magam mögött hagyott közeli barátokat és tanítványokat, védelmet és áldást újítva nekik, elvezetve őket ebbe a világba haláluk pillanatában. Tehát ez a bodhiszattva gondolkodás, hogy gondolok másokra is, és segítek nekik a dévacsendben szerzett képességeimmel. Ennek a szerencsés eonnak az időtartama annyi, mint Szukavátiban egyetlen nap. Ugye erről már beszéltünk, tehát egy nagy világkorszak a mi emberi világunkban ugyanannyi időtartamú, mint dévacsendben egyetlen egy nap. És ott nincs halál számtalan eonon keresztül. Lépjek be örökre ebbe a világba. Buddha meditálától kezdve Buddha nőpáig, mikor a szerencsés eon alatt a buddhák megjelennek a világban, csodálatos módon jussak el oda, tegyek felajánlásokat, hallgassam meg felszabadító darmájukat, aztán újra nehézség nélkül térjek vissza Szukavátiba. És ez azt jelenti, ez ugye azt mondja az előrejelzés, hogy ebben a mi nagy világkorszakunkban 1000 Buddha jelenik meg, abból a mostani Buddha, az Kita bölcs, vagy Sakyamuni Buddha, ő a negyedik, az ötödik lesz Maitreya, igaz? És az 1000. pedig Buddha Mőpa. Tehát mindegyiknek a nevét is tudjuk már előre. Tehát erről szól ez a pár sor, tehát Buddha Maitreyától kezdve Buddha Mőpáig. És ezt a világkorszakot úgy hívjuk, hogy a szerencsés eon, vagy a szerencsés világkorszak. És amikor ezek a buddhák egymás után megjelennek, én mindig legyek ott. Mind az 1000 buddhát tudjam szolgálni, és mindegyiknek kapja meg a tanítását és az áldását. Igaz? Tehát ez volt a második rész, és most jön a harmadik rész. Ez pedig a dévacsendnek a különböző csodálatos kvalitásait, tulajdonságait írja le. A 100 000 millió Buddha 81 Buddha világának összes kvalitása találkozik Szukavátiban, ezért ez fölülmúlhatatlan a legnemesebb a mennyei világok között. Most itt egy fordításbeli eltolódás van, tudnék, ezt egy angol szöveg segítségével fordítottuk, és követtük azt, bár a tibeti szöveg nem teljesen egyezik meg azzal, illetve ilyen kétértelműség van. Tudnék, azt mondja, hogy Sanje Cseva Tatik Gyatong tra, gyecsú, cá, csik. Ez egy szám, illetve ezek számok tibetiül. A gyeva, cseva, taktig, gyatong tra, gyecsú, cá, csik. Most ezt különbözőképp lehet értelmezni. Hát egyik értelmezése az, hogy 100 000 millió Buddha, 81 Buddha világa, de ez nem biztos, hogy tökéletes, hanem itt inkább arról van szó, hogy 81 000 Tatik, gyatong, gya, igen, tontrák, gyecsú. Inkább 81 000 világról van szó. Ja? Tehát körülbelül 100 000 millió Buddha, 81 tontrák, gyecsú. Igen, inkább 81 000 világról van itt szó. De mondom, így is úgy is lehet értelmezni. Csak ez egy kicsit furcsa, ez a 81 Buddha világ, inkább 81 000 világról van szó, ami inkább azt jelenti, hogy számtalan sok, igaz? Ott a 81 az még nem jelenti azt, hogy számtalan sok. Na mindegy, ezt csak érdekességként itt beszúrnám. Itt a lényeg az, hogy a dévacsendben minden megtalál, tehát az összes Buddha országnak a különleges áldásos kvalitásai megtalálhatók. Ez egy olyan Buddha ország, ahol minden megtalálható. Ezért a fölülmúlhatatlan a legnemesebb a mennyei világok között. Szülessek meg ebben a gyönyörteli világban. Ott a föld drágakő, Hát azt mondja a leírás, ugye ez, ami Buddhától származik az egyik szutrájából, hogy a föld nem közönséges kavics, meg föld, meg fű, hanem minden tiszta, drága kő. Olyan sima, mint a tenyér. Hát nincsenek hegyek, nincsenek ilyen szakadékok, meg különböző ilyen veszélyes dolgok, mert mindenképpen sima és kellemes, tágas, ragyogó fénysugárzó. És süppedős, tehát ha rálépünk, akkor besüpped, puha. És amikor felemeljük, akkor visszaemeljük. Egy ruganyos, mondjuk, ruganyos, süppedős, mint egy puha szőnyeg, mondjuk így. Vagy párna, mintha párnán lépkednénk, olyan a talaj. Szülessek meg ebben a gyöngét boldogság tágas világában. És a boldogság uralkodik mindenhol. És a tágasság, ez mind a gyöngétség, boldogság, tágasság, ezek az megvilágosult elme minőségei. Tehát ezért ugye ennek az országnak ezek a tulajdonságai. Ott a fák drágakőből való kívánságot teljesítő fák. Rokát levelük van, gyümölcsük drágakő. Olyan, mint a karácsonyfa, igaz? Ott is a gyümölcs drágakő, brokát levele van, stb. Tehát nagyjából úgy is lehet elképzelni, gyönyörű, mint a karácsonyfa, olyanok minden fa. Rajtuk emanáció madárseregek ülnek, mélységes és terjedelmes dharma tanításokat énekelve. Tehát ezek nem közönséges állat, tehát nem állatok, akik a Dévacsemben vannak, hanem ezek mind a Buddha emanációi állatformában, akik ott énekelnek, tehát dharma tanításokat énekelnek. Szülessek újra a nagy csodák a világában. Ott a folyókban 8 kvalitású illatos víz folyik, tehát nem akármilyen víz, és a fürdőtavak nektárvíz és hasonló kvalitású. A fürdőlépcsők 7féle értékes kővel vannak, vagy drágakővel vannak kicsempézve, és a vizek illatos gyümölcsök termő lótuszvirágokban bővelkednek. A lótuszvirágok határtalan fénysugároznak, és mindegyik fénysugár végén egy Buddha emanációval van ékesítve. Ja? Tehát ragyog. Egyébként a szutrában le van írva, hogy minden lótusz nem tudom én hány mérföld átmérőjű. Hatalmas lótuszok vannak. Minden hatalmas. És minden fénysugároz. Mindenből árad a fény. Így kell elképzelni a Dévacsent. Szülessek újra a legnagyobb csodák a világában, ott a 8 kedvezőtlen körülményről, az alsó világok nyomorúságáról. Sosem hallottak. Ott az 5, tehát a szenvedésnek még a hangja sem, a neve sem ismert ott. Ott az 5 vagy 3 érzelmi méreg, betegség, démonok, ellenség, szegénység, harc és veszekedés, az összes szenvedéssel együtt sosem hallott dolgok. De teljesen még a fogalmuk, még a hírük is hiányzik. Szülessek újra a nagy gyönyör birodalmában. Ott nem lakik nő, senki sem született méhből. És ez, hogy nem lakik nő, ez megint azt jelenti, hogy itt ahhoz kapcsolódik, hogy tehát nincs anyára szükség ahhoz, hogy ott szülessünk. Ez a nem lakik, mert csak ezt jelenti. Tehát ott mindenki bodhisattva, és nincs jelentőség, hogy férfi vagy nő. Tehát itt szexről nincs szó. Tehát nemről nincs szó, hogy férfi vagy nő, nincs megkülönböztetés. Lények vannak, megvilágosult lények. Ez, hogy nem lakik nő, ez erre vonatkozik konkrétan, hogy tehát nincs anyára szükség ahhoz, hogy ott szülessünk, mert senki sem született méhből, mindenki lótuszvirágból született. Ja? Ez itt a lényeg. Mindenkinek hibátlan teste és arany arcszíne van, fején cuktorral, és az összes többi jellel és tökéletességgel díszítve mindenki rendelkezik az 5 különleges képességgel és az 5 szemmel. Ezek a tisztánlátás különböző kvalitásai. Szülessek újra a mérhetetlen kvalitások a birodalmában. Maguktól keletkeznek a különféle drágakövekből való paloták. Tehát az, hogy az ember rágondol egy palotára, már meg is jelenik a palota. Összes elképzelhető élvezet a gondolat ereje által jelenik meg. Mint a mesében. Az ember éhes, akkor megjelenik a terülyből, hogy asztal, hogyha bármire van szükség, azonnal megjelenik. Erőlködés nélkül spontán teljesül minden kívánság. Nincs megkülönböztetés én és te között. Minden, mivel ott nincs énhez ragaszkodás. Hát ezért ott nincs, tehát ezért nincs én és nincs más, tehát nincs én és nincs te, nincs férfi, nincs nő, nincs éjjel, nincs nappal, stb. Tehát ez a dualitás, a kettősség teljesen hiányzik. Bármit is kívánsz, az felajánlás felhők formájában jelenik meg a tenyeredből. Mindenki a legmagasabb Mahayana dharmának megfelelően cselekszik. Szülessek újra mindent átható öröm és elégedettség világában. Tehát ez is fontos, ez a, hogy mindenki a darmának megfelelően cselekszik. Tudnék, ez mutatja, hogy ez nem egy istenvilág, mert az istenvilágokban is sok minden ebből megvan, amit az ember kíván, megvalósul, stb., de ott nincs szó darmáról. Tehát az ott lévők, azok élvezik, fogyasztják a javakat, ja, de önző módon. Önző módon. Továbbra is önző módon, az istenvilágokban. Míg ott a Dévacsemben itt már nincs önzés. Itt túl vagyunk a kettősségeken. Nincs én és te között különbség, igaz? Mert mindenki a Mahaján, a Dharma szerint él és cselekszik. Szülesek újra minden átható öröm és elégedettség világában. Ott az illatos szellők nagy virágesőket hoznak. A fákból, folyókból és lótuszvirágokból és mindenből gyönyörű alakot, illatot, hangot, illatot, íz, tapintást és mindenféle örömet tartalmazó. Felajánlás felül kérnek állandóan. Nem lakik mi abban a világban, de sok istennő emanáció van. Tehát ez megint azt jelenti, hogy nincsenek, hogy mondjam, nincsenek, nincs férfi és nő között különbség. Tehát itt nem merül föl ez a kettőség, hogy férfi-nő továbbra sem. Sokféle felajánló istennő állandóan felajánlásokat mutat be. Ha pihenni kívánsz, egy drágakő palota jelenik meg. Tehát ezek mind a tiszta szellem emanációi felajánló istennők, ugye? Akik felajánlásokat mutatnak be. Ha pihenni kívánsz, egy drágakő palota jelenik meg. Ha lefeküdni kívánsz, egy drágakő ágy jelenik meg, mely tele van különböző brokátpárnákkal. A madárdalt, csodafák, vagy folyók hangját, vagy zenét kívánsz hallani, azok szépen szóló darmát énekelnek. Ha csendet kívánsz, egy hang se lesz hallható. A nektármedencék kívánságnak megfelelően hidegek vagy melegek lesznek. Szülessek újra ebben a kívánságterjesztő világban. Ebben a világban a tökéletes Buddha Amitabha jelen lesz, számtalan eonon keresztül. Tehát ez mondjuk egy kívánság arra, hogy szülessek a Dévacsemben, és most egy további, a jövő képünknek egy további kiterjesztéséről van szó, tehát a távolabbi jövő. Már megszülettünk ebben a világban, és utána távolabbi jövő. Mi lesz velünk, hogyha oda születünk? Mi lesz velünk a jövőben? Igaz? És ez nagyon fontos, mert megint arról beszéltünk, hogy a jelenlegi beszűkült kis látásmódunk, elképzeljük azt, hogy na, hogyha 3 évig zsíros kenyert veszek a eszen, akkor össze tudok gyűjteni egy trabantra, ugye? Tehát ebben él az ember ma is valamilyen módon. Tehát ebből kiszakadva most lássuk, hogy tényleg mik a lehetőségeink, mint emberek. Megszületni a Dévacsemben. És ha ott megszülettük, akkor mi vár ránk a jövőben? Na hát az most kiderül. Tehát, ebben a világban a tökéletes Buddha Amitabha jelen lesz számtalan eonon keresztül, anélkül, hogy túllépne a szenvedésen. Mindez idő alatt szolgáljak neki. Tehát ez már számtalan eon előre. Mi lesz velünk? Hát soha nem, az elme soha nem hal meg, de hát akkor mi lesz velünk? Mit fogok csinálni a jövőben, ezzel a halhatatlan elmémmel? Mire jó ez? Hát itt van, mire jó? Megvan a válasz. Mikor Amitabha a nirvánába tér végül, ugye számtalan eon után végül a nirvánába tér, akkor a dharma tanításának annyi eonon át tartó köztes periódusa lesz, ahány homokszem van a Ganges folyóban. Ja, már pedig ott bőven van homokszem. Abban az időszakban legyek elválaszthatatlan a dharma régens Avalokitesvárától, és tartsam fenn a megszabadító dharmát. Tehát ez fantasztikus, hogy mondják, jövőkép, igaz? Ez legyen a feladatom, ez legyen a dolgom. Végül a dharma hanyatlani fog, de aztán újra feltámad, mikor Avalokiteshvár eléri a megvilágosodást. Buddha özer künnepakpaként fog megjelenni egy Palceg nevű király idejében. Akkor majd ajánljam fel szolgálataimat, és hallgassa meg a megszabadító dharmát. Az ő élethossza 1,066,000 eon lesz. Ajánljam fel majd állandóan szolgálataimat és hódolatomat, és rendületlenül tartson fenn a megszabadító dharmát. Akkor majd Avalokiteshvár be fog lépni a nirvánába, és 600 millió, majd további 3 milliárd eonon keresztül Vajrapáni fogja tanítani a dharmát. Maradjak elválaszthatatlan Vajrapánitól ebben az időszakban. Azután Vajrapáni eléri a buddhaságot, és megjelenik, mint Buddha Rattu Tempa, egy Jönten Norbu Cekpe nevű király idejében. Az ő élethossza azonos lesz Avalokiteshváráival, ajánlom fel majd akkor, folyamatosan a szolgálataimat, tegyek felajánlásokat, és tartsam fenn a megszabadító darmát. Ja? Tehát ez a jövőkép, ez a jövőkép. Aztán, amikor életet váltok, abban a tiszta világban, vagy egy másikban érjem el a legmagasabb, tökéletes Buddha állapotot. Ez a jövőkép betetőzése, igaz? Elérve a tökéletes Buddha állapotot, legyek olyan, mint Amitájusz nevem hallatán érjenek meg, és szabaduljanak meg a lények. Számtalan emanációm által legyek képes vezetni a lényeket, erőfeszítés nélkül spontán hajtsak végre korlátlan jó cselekedeteket az élő lények javára. Ó, Amitába határtalan a ragyogás dharmakájája, a tathagaták korlátlan vitalitása, érdeme, kvalitása, ébersége és ragyogása. Ó, határtalan vitalitás és éberség bhagavanja. Azt mondják, hogy bárki vesz menedéket a te nevedben, az védelmet kap a tűzvíz, méreg, fegyverek, nőgyin, szimpó és más veszélyektől, kivéve a teljesen megérett karmát. Nevedben menedéket véve leborulok előtte, kélek, adj védelmet minden félelem és szenvedés ellen. Ezek ugye a zárósorok. Kélek, áldj meg szerencsével és minden jóval. Buddha három teste bizonyosságának áldása által, nem változott dharmata igazságának áldása által, és a szanga megingathatatlan törekvésének áldása által teljesének ezek a jó kívánságok, úgy, ahogy kértük őket. Köncsődöm a csácél ló, teját a pénzán tűje, ahol fordanáj szóha. Köncsődöm a csácél ló, namó vanzasíje, namó sírje, namó utamasíje szóha. Ezek tehát a boruláshoz mondott mantrák. Megmondották, hogy ha három borulást végzel, csinálsz ezt a mantrát ismételve, annak az értéke egyenlő 100 000 másképp végzett leborulással. Tehát ezt érdemes megtanulni, ezt a kis, rövid kis mantrát. Jó? És itt van ez a gyökérszöveg, amiről imént beszéltem, hogy tehát a Karma Chakmen Rinpoche, ő ebből a szövegből, ezt a szöveget kapta látomásban, ezt a pársoros szöveget, és ebből valamint Buddha tanításából, szutráiból építette föl ezt a hosszabb változatot. A 10 égtáj és a 3 idő Buddháit és Bodhisattváit felidézem. A két halmozás teljesítésén örvendezek. A 3 időben gyűjtött erényemet a 3 drágaságnak felajánlom. A Buddha dharma növekedjék. Az erényeket felajánlom minden lénynek. Minden lény érje el a Buddha állapotot. Minden erény pedig Bodhisattva szintet. Amikor életet váltok, szülessek Dévacsemben, kinyílott lótuszban, és ott egy testben érjem el a Buddha állapotot. Megvilágosodásom után emanációk által segítsem a lényeket. Ja? Ez tehát a Dévacsem mönlem, és végül jön az a rövid változat, amit mindenki ismer, amit minden nap mondunk. Igaz? És itt van még egy rövid záró irat. Legjobb, ha 100 leborulást tudsz csinálni, közepes, ha annyi, amennyi lehetséges. És végső fokon legalább csinálj 7-et. Naponta, persze, naponta. Legjobb, ha sohasem hagyod abba a mönlam rendszeres recitációját, közepes, ha megszakítás nélkül tudod csinálni 1 évig, vagy 1 hónapig, és végső fokon jó elismételni alkalomszerűen, összetett kezekkel és egyhegyű odaadással, Amitába is, nyugati szukavati birodalom felé fordulva. Ez eltávolítja a jelen életedet fenyegető akadályokat. Tehát a legjobb, hogyha az ember tesz egy fogadalmat, hogy minden nap egyszer elmondjuk a Dévacsem mönlámot, hát vagy a rövidet, vagy a hosszút. Ha lehet a hosszút, de ha nem, akkor legalább a rövidet. Azt itt ugye mi, akik itt csináljuk a pudzsákat rendszeresen, minden nap elmondjuk, nem is egyszer, igaz? Elmondjuk ugye a Csadrukpa-poha után el szoktuk mondani, és aztán el szoktuk mondani a cserviző meditáció végén is, igaz? És minden nap. Vagy ha nem lehet minden nap, akkor pedig azt csináljuk, tehát egész életünkben minden nap, soha nem hagyunk ki egy napot se, vagy pedig úgy, hogy egy évig minden nap. Aztán úgyis úgy belejövünk már, hogy nem tudjuk abba hagyni, vagy egy esetleg egy hónapig minden nap elmondjuk. Ja? Tehát ezek nagyon jó dolgok. A gyakorláshoz nagyon jól hozzátartoznak az ember önmagát ösztönözze. Ennek különböző módjai vannak. Az ember különböző ilyen célokat kitűz maga elé, hogy ennyiszer vagy ennyiszer elvégzem, vagy ennyi és ennyi ideig megszakítás nélkül minden nap elvégzem, vagy milyen hasonló dolgokat érdemes. Ez azt jelenti, hogy az ember valamit komolyan vesz, valamit megfogalmaz, valamit létrehoz. Ez az, hogyha minden csak úgy úszik, hogy na majd amikor kedvem, meg időm lesz, akkor csinálom, akkor biztos, hogy az egész dolog hanyatlásnak indul, és egyre kevesebbet gyakorlunk, és egyre kevesebb erő lesz a gyakorlásban. Tehát az ösztönzés az olyan, hogy ránk van bízva. Nincs, aki mögöttünk álljon, és ösztönözzön bennünk, hogy na, meg csinálni kell. Nincsenek vizsgák, amikre föl kell készülni, ugye, fél évenként az ember tesz egy vizsgát a darmából, és nincsen, hanem itt rá kell szoktatnunk magunkat arra, hogy felelősséget vállalunk a saját életünkért, és önmagunkat kézzel veszük, és önmagunkat ösztönözzük. Ja? Hát akkor ez volt röviden a Devachandanlám. Valakinek, hogyha esetleg van kérdése, és ha még bírjátok, akkor mi beszélgethetünk egy kicsit, ha már nem bírjátok, akkor ne legyenek kérdések, akkor is meg befejeztük. És akkor, hát miért ne bírnátok, hogy fiatalok vagytok, én vagyok a legöregebb, úgyhogy ha én bírom, akkor ti is bírjátok. Lényeg az, hogy rátokon bízva. Ha nem akarjátok folytatni, akkor csinálunk egy kis kudját, már az előtt is elmehettek, ha akartok maradni kudjára, és köszönöm, hogy eljöttetek. És mondom még egyszer, hogy Erekje kiállításra gondoljatok, és próbáljátok meg magatokat ösztönözni a részvételre. Gondoljátok át, hogy milyen módon tudtok leginkább hasznosan részt venni benne, és ezt próbáljátok meg. Megvalósítani.